tetszett ez a videó, valaki mondta a gyülekezetből, hogy keressem meg, és vetítsem le, mert valóban az egész eklézsiában, itt a Földön lévő eklézsiára gondolok, óriási kihívás alatt van az eklézsia. Miért van kihívás alatt? Azért van kihívás alatt, mert jelenleg az elmúlt évtizedekben rengeteget tékozoltunk. Tékozoltunk azzal kapcsolatban, hogy nem ismertük fel eléggé Isten tervét, Isten kinyilatkoztatását arról, hogy mit akar létrehozni Földön rajtunk keresztül. Tékozottunk azért, mert Jézus azt mondja a Máté evangélium a 12. fejezetében, hogy ő azért jött, hogy lerombolja és kifossza az erős embereket, azaz démonikus erőket, erődítményeket. És amikor elmondja, hogy ő eljött, akkor azt mondja, hogy a királyságot hirdeti, tehát elhozta a királyságot. És a királyság is most kezd erővel erőre törni. Most történik az meg, hogy az eklézsia átmegy egy átmosáson. Tehát a királyság gondolkozásmódja, azaz Isten gondolkozásmódja lejön, és átalakít bennünket. Amikor a királyság szót hozom, akkor a következő időszakban egy sorozatot indítok, illetve a Pali már elindítottam Budapesten és Ózdon, én ezt most kezdem el folytatni, és a királyságról lesz szó, ezen belül pedig az uralomról. Uralom. Mert a királyság azt jelenti, a dominancia. Dominál valahol Isten. Uralkodik valahol Isten. Bejön, és úrként kezd el járni, járkálni, tenni, cselekedni. A királyság uralom. Ezt jelenti. Tehát amikor a királyság szót hallod, akkor rögtön kapcsolod össze, hogy Isten uralkodik. Uralkodik a Földön, uralkodik az egyházban, és uralkodunk a gonoszság rendszerében. Nagyon kevés az a prédikáció és az az üzenet, sajnos, amely fölépít bennünket arra a szintre, hogy elhiggyük azt, hogy mekkora hatalma van az eklézsiának. Nem nekem, az eklézsiának. Aztán mekkora hatalma van az eklézsián belül a juhoknak, és mekkora hatalma van az eklézsiában a szolgálati ajándékoknak. És ezeknek a párosítása, uniója pedig mit képvisel. És erről lesz szó ezekben a sorozatokban. Valami olyasmi cím lesz, hogy már megvan, csak nem tudom, milyen elfelejtettem, hogy milyen címet adtam neki, de a lényeg az, hogy arról lesz szó, hogy birtoklás, az adományok arról lesz szó, hogy Isten mit adott nekünk, és arról lesz szó, hogy ajándék mindez. Ajándék. Tehát ezért nem kell megharcolni. És most el is érkeztem egy nagyon fontos dologhoz, hogy ha a megváltást nézem, akkor két szélsőséget gyorsan vizualizálok előttetek. Az egyik szélsőség az, hogy vannak beteljesedett proféciák, azonban az eklézsia úgy veszi, mintha nem teljesedett volna be, és ő akarja megharcolni ezeket a proféciákat. A másik szélsőség, mindjárt kibontom, a be nem teljesedett proféciák, tehát az ügyrendben még nem teljesedtek be, most fog beteljesedni, és a testvérek úgy veszik, mintha beteljesedett volna már, és úgy élnek, és úgy beszélnek, mintha már ott lennénk. Na nézzük a második, az első, vagy az a be nem teljesedett proféciákat, úgy vesszük, mintha már érvénybe léptek volna. Ez azt jelenti, hogy úgy beszélünk és úgy mozgunk, mintha az eklézsia már valami olyan dicsőségben lenne, az eklézsia már olyan megszerzett jogokat képviselne, amely miatt érdemes kereszténynek lenni. De ez nem igaz, erre fölépül egy teológiai rendszer. Mondok egy példát ezzel kapcsolatban. Például, hogy a királyság teljességében eljött, és a királyság itt van, és a királyság már átalakította az eklézsiát. Már csak Jézusnak kell visszajönnie, és kész. Ez nem igaz. Mert az eklézsiában most jön tör erőre a királyság, most jön be meg az az időzítés, és most fogja átalakítani ezt a dolgot. Ekkor, ebben a részben, amikor úgy gondolkodnak emberek, hogy itt van már a teljesség, azaz már minden el van készítve, az eklézsia már megszentelt állapotban van, nagyon könnyen megbotránkoznak például. Csak itt mondok pár dolgot. Megbotránkoznak. Például azon megbotránkoznak, ha valaki esetleg olyat tesz, ami számára nem elfogadott. De hát tudjuk jól, az eklézsiát föl kell készíteni, és mit mond Efézus nevében Pál, hogy egy megdicsült és megszentelt egyház lesz. De ha körülnézel, azért látod, hogy itt nem annyira megdicsült és megszentelt eklézsiában ülsz, hogy látsz, hogy jársz, vagy kapcsolódsz. És az egész Földön erről van szó. Tehát neked nem szabad azt hinned, hogy már beteljesedett az összes profécia, egy megszentelt eklézsia van, egy helyreállított eklézsia, és már csak várjuk az Urat, hogy mikor jön vissza. Hanem, tudnod kell, hogy nekünk szerepünk van abban, igenis cselekedetek, odaszállás, a magunk részéről olyan munka, amely létrehozza azt, amit Isten akar létrehozni. Például vannak olyan gyülekezetek, ahol azt tanítják, hogy nem kell szellemi harcolni. Mert Jézus legyőzte a fejedelmeket. Ez is egy példa, egy probléma, hogy azt hiszik, hogy minden minden majd hit által, vagy imádkozás, rimánkozás által bejön a természet fölöttiből a természetes világba. Azaz mondjuk Budapestre, a te család életedben. Már csak azért kell imádkoznod, hogy legyen meg az asztalon mindaz, amire szükséged van. Igen ám, de tudnod kell azt, hogy a szellemvilág hogyan épül föl, tudnod kell azt, hogy vannak akadályozó erők, és vannak olyan dolgok, amelyek meg tudják fogni, vissza tudják tartóztatni mindazt, ami a tiéd. És volt arra példa, hogy valaki imádkozott valamiért, és nem kapta meg. Halleluja. Nos, és még valamit el akarok mondani így bevezetésül. Nagyon sokan azt hiszik, a gonosz annyira le van győzve a szférában, a levegőjében, hogy már vele nem kell foglalkozni. Elárulok valamit, az ördög, az szabad lábon van. Nincs megkötözve, és a profécia úgy szól, hogy az ezer éves királyság előtt megkötöztetik. És leteszik a Saulnak egyik részébe. Tehát akkor lesz teljesen megkötözve, és akkor lesz teljesen úgymond kiiktatva ezer évig. Ez nem jelenti, hogy Jézus nem győzte le az ördögöt, azonban van egy jogi differencia, egy ilyen diffi, hogy az ördög szabad lábon védekezhet. És az ördög szabad lábon járkálhat az egész földön, meg a levegőjében. Ez az első dolog, amit még gyorsan letisztázunk. Tehát egy kozmikus csata közepébe vagyunk benne. Kozmikus csata. A földön 6000 év óta kozmikus csata van. Aki megtér, bekeresztelkedik víztől és Szent Szellemtől, azt fel kell világosítani, hogy örülök, hogy megjöttél, nagyon örülünk a te döntésednek, de hozzá, hozzá kell tenni, van egy kozmikus csata, amiben benne vagy, és van egy személy, egy lény, egy gonosz angyal, akinek a neve Sátán, akinek az a célja, lopjon, öljön és pusztítson. Aztán rögtön hozzá kell tenni, hogy van a megváltó, akit elfogadtál, aki azért jött, hogy életet adjon, és bővölködjél. Amen. Nagyon fontos. Azért fontos, mert a szellemi, úgymond világnézetedben, ha ezt nem építed be, hogy van egy harc 6000 év óta, amióta Ádám védkezett, akkor te nem fogod tudni megérteni, hogy bizonyos dolgok miért nem működnek az életedben. Vagy összekeversz dolgokat, és például nem érted azt, hogy mit jelent az, hogy bizonyos szellemek ellen tusakodni. Vagy bizonyos dolgok az életedben hogyan tegődnek össze. És lehet, hogy arra, ami démonikus, arra azt mondod, hogy ez egy gyermeki probléma, vagy arra, amiből meg kéne gyógyulni, arra azt mondod, az egy emberi sajátosság. Tehát ezeket fel kell térképezni. A következő dolog még, amit gyorsan leszögezek, hogy az evilág istene, az a Sátán, és nem lett kiváltva a királyságra jelenleg evilág rendszer. Tehát két rendszer van a Földön. Hiába győzte le Jézushoz a kereszten, a Golgotai kereszten, illetve a Saulban, és amikor föltámad, hiába tette a nyakukra a lábát, mégis a világ rendszere működik. Tehát akár mit csinálsz, kimész, elmész dolgozni, találkozni fogsz jó főnökökkel és rossz főnökökkel. És látni fogsz olyan dolgokat, amire azt mondod, hogy ha ezt én megértem, elmesélte volna valaki, vagy felkészített volna, el se hinném, hogy milyen gonoszság van a világban. Én meg azt mondom erre, ahogy Derek mondta egyszer egy tanítónak, üdvözöllek a Földön. Tehát el kell jutnod arra a szintre, hogy van a Föld, és a Föld nem igazságos. És az a világi rendszer, amiben élünk, az nem igazságos. És a világi rendszer át akarja alakítani az eklézsiát. Egy harc van, kozmikus harc. A világrendszere és Isten királysága között. Te pedig belecsöppentél a kettő közepébe. A következő pedig még, amit még leteszek, hogy van egy oroszlán nevű ördög, a Péter így fogalmaz, és a szerte jár, keres mindenkit elnyeljen. Tehát a maga, ez az egész szellemi háború nem csak arról szól, hogy mi most egy ilyen lövész árokba vagyunk, és csúnyán imádkozunk, vagy hangosan, hanem arról szól, hogy ez a csúnya oroszlán, ez eljön, keres téged, bekopog, és az a célja, hogy először, ahogyan egyszer egy tanító tanította, a lábát betegye, és aztán, amikor a lábát betette, utána a szarvait, aztán pedig az egész lényét betegye a te földedre. Itt vagytok? Tehát az ördög az nem olyan, mint te, hogy te azt mondod, hogy elnézést kérek, ő nem kér elnézést, ő nem gentleman, így szokták tanítani régi tizedek óta, ő jön, és csöngjön be a lakásodba. Ő be se csönget, ő berúgja az ajtót. Na most, ha ezt figyelmen kívül hagyod, akkor nagyon nagy problémákban leszel. Mert nekünk nem védekező harcállásba kell lenni, hanem
támadó
harcállásba. Erre is fel kell készíteni, és meg kell tanítani az eklézsiát. Hogyan kell imádkozni, hogyan kell visszaverni támadásokat, és hogyan kell feldolgozni bizonyos támadásokat. Például a Jobb könyve erről szól, hogy megjelennek a barátok, a testvérek, akiknek fogalmuk sincs arról, hogy mi folyik az ellenvilágban, és elkezdenek okoskodni. És Jobbot 30-valahány fejezeten keresztül végig tanácsolják. Ilyenkor mindig megjelennek a tanácsadók, amikor baj van. Ebből sosincs kevés, mindig sok a tanácsadó. És ha megjelennek a tanácsadók, akkor mi lesz ennek a vége? Hogy jobb idegenek kikészül. És nem viszik közelebb Istenhez mindez a tanács. Miért? Mert nem értették meg, hogy jobb életében nem az történik, hogy ő valamit vétkezett, és aztán ebből a vétekből kifolyólag Isten ítélete jött rá, hanem egy természet fölötti kihívásban van benne. A természet fölötti világ kikérte, és azt mondta, hogy most ellopom Jobbnak az életét, családját, anyagi javait, mert erre van kedve. És azt mondja ott egyébként a sátán Istennek, vedd le az áldást az eredeti héber alapján, vedd le az áldást, a kezedet róla, és akkor megnézzük, hogy valóban áld-e téged a jövőben is, és megvallja-e a te nevedet Istennek. Tehát tudta jól a sátán, hogy ha elveszi az áldást Jobbról, akkor előjöhet az egy ember életében, hogy megtagadja Istent. Csak nem számított arra, hogy Jobb nem azért szerette Istent, mert megáldja, hanem azért szerette Istent, mert tudta, hogy ő Isten. Rész szerint volt az ismerete, de végül kijelentette neki Isten, hogy ő kicsoda. Amen. Halleluja. No, kezdjük akkor, jó? Nézzük az 1 Péternél, nyissátok ki a Bibliát. Tudjátok, hogy volt egy 6-7 részes tanítás sorozat a szellemi táplálkozás alapvető dolgairól, a tejről, amely nagyon fontos, és beszéltem arról, hogy mindenfajta táplálkozás alapja a tej, és a tejen belül pedig a szent, tiszta, hamisítatlan tej. Nézzük a 9-es verszakot az 1 Péter második fejezetében, 1 Péter második fejezete, 9. verszak. Ti pedig választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, megtartásra való nép vagytok, hogy hirdessétek annak hatalmas dolgait, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket. Akik hajdan nem nép voltatok, most pedig Isten népe vagytok. Akik nem kegyelmezettek voltatok, most pedig kegyelmezettek vagytok. Amen. Idáig. Tehát ez az alapja, amiről lesz szó. Hát ez egy hosszú sorozat lesz, és nagyon-nagyon messzire fogunk elmenni, remélem. Nyissátok ki a 4 Mózesnél, inkább az 5 Mózesnél, 5 Mózes első fejezeténél is a Bibliát. Ez is rendszeresen el lesz hangozva, ez a két ige, innen indítunk, ez az alapja, amiről lesz szó heteken keresztül. Reményeink szerint egyre mélyebben meg fogod érteni, mik a jogait, privilégiumait, hogyan kell ezt használni, és hogyan kell az ördög fejére taposni. Mert azért jött Jézus, ez mondja Jézus, ő nem csak azért jött, hogy megváltson bennünket, hanem hogy lerombolja az ördögnek minden munkáját. Tehát az királyság munkája az nem csak építés, hanem rombolás. És hogyha ezt nem tudod, és nem tudatosítod a szellemedben, hogy a szellemi életed nem csak arra van építve, hogy téged Isten megáldjon és fölépüljél, hanem arra is el vagy hívva, amiképpen Krisztus és az egyház, hogy romboljon, akkor nem fogsz tudni felépülni. Nem fogsz tudni felépülni, mert te nem arra vagy megteremtve, mint szellemi lény, mint Isten képása, hogy csak építkezzél, hanem arra is, hogy uralkodjál, és uralkodjál, és uralkodjál. Ez Ádámnál már látható volt. Csak erről az eklézsiában nagyon keveset szólnak azért, mert félnek ettől a témától. Miért félnek ettől a témától? Azért, mert az ördög elhiteti az embereket. Ha arról beszélünk, hogy uralomra vagy elhívva, akkor az emberek kis górék, kis főnökű, kis istenekké válnak. De ez egy hatisság, ez egy hazugság. Amen. Mert engem nem azért teremtett meg az Isten, hogy degenerált emberré váljak, hanem azért, hogy megszentelődjek. Elhívott téged és engem azért, hogy Krisztussá változzak. Maga a kereszténység célja ez, hogy Istenek legyünk. Istenek legyünk, ez a célja. És akkor majd új mentésű testben leszünk, akkor majd jókat tevetünk azon, hogy mekkora butaságokat beszéltünk a jogainkról. De reményem szerint az lesz, hogy amikor te velem együtt megjelensz ott az Úrnak a trónja előtt, Krisztus trónja előtt, akkor nem az lesz, hogy elmondja Isten fia, ezt is megtehetted volna, itt is megtehetted volna, ezt is megadtam volna. Na igen, amikor ezt kérted, akkor én egy másik programot akartam volna, egy jobbat, de hát te megelégedtél vele. Ja, itt igen, hát itt eléggé vallásoskodtál és alázatoskodtál, na itt adtam volna meg neked azt, amit álmaidban sem tudtál volna elképzelni. És ezt én nem akarom. Persze lehet úgy élni, hogy megvan a fa, a betevő, a kis már majdnem ázik, de még nem ázik a tető, stb. És úgy leírjuk az életünket. De én nem ezt szeretném. Én azt szeretném, hogy Isten el akar adni, azt megadja neked és nekem.
Amen.
Amen. Amen. Hát persze lehet igénytelenül élni, de én nem akarok igénytelenül élni. Én azért mondtam nektek, hogy takarítsátok meg, és hála Istennek letakarítottátok ezt az egész környezetet itt, mert annyira poros volt, annyira igénytelen volt, hogy ez is jelzi már, hogy egy ember hogy él, milyen közegben. Mert én nem szeretek piszokban élni és mocsokban. Amen? Miért? Mert megszoktam azt, hogy lehet tisztán is élni. Ezek mind hozzájárulnak arra, hogy ki vagy, vagy mik vagyunk. Mert ha egy ember megtudja, mik a jogai, és a szellemben elkezd fölépülni, ő rájön arra, hogy neki nem kell mocsokban és piszokban élnie. És a lakása lehet tiszta, rendezett, és élvezheti, ha hazamegy. Hogy kinyitja az ajtót, és jaj, de jó, drágám, minden rendben van, és szép minden. Ez is például a rend istene. Rend, a Isten, a rend istene. A rend istene. Ott nem volt az, hogy a figyláda körül ilyen szeméttelep volt, vagy a Jákob, ahogyan áldozott, eldobta volna elég csontot, és a többi. Hát Isten nem így gondolkodott, vagy nem ez volt, hogy bementek a szentébe, ura, ugye először a szentébe, aztán a szentek szentjébe, vagy egy évben egyszer csak a szentek szentjébe, bementek a szentébe, bizonyos papokoskorot, őt eldobták, vagy poros volt ott valami, stb. Az volt a feladatuk, hogy rend legyen mindenhol. Állandóan törögettek, állandóan tisztogattak, stb. Hát nem az volt, hogy levágták mondjuk Jom Kipurkor az áldozatokat, több millió embernek vágtak áldozatokat, tiszta vér volt minden, folyta vér, úgy nézett volna ki, mint egy ilyen horrorfilm az egészben, és utána pedig fogta volna, és azt, hogy úgy befeküdt volna az asszony mellé. Hát majd holnap lefürdünk. Jó lesz az úgy is. Hát ez lehetetlen volt. El kellett mosdani. Azért, mert holnap tiszta ruhát kellett fölvenni. Tiszta ruhát a papnak. Amen. Nézd meg, amikor Mózesnél megjelenik Isten, mit mond? Na, mosakodjatok ki. Takarítsatok ki mindent. Tiszta ruhát vegyél föl. Érezzem az új illatot. Amen. Mert rend Istenem. A démonok szeretik a piszkot, a démonok. A démonok szeretik a mocskos lakást. Komolyan mondom, élvezik a piszkot. Élvezik a piszkot. Nem? Egy jó házi azt mondja, hogy bemegy egy lakásba, az első megnézi, hogy néz ki a WC, hogy néz ki a csap, hogy néz ki az egész otthon. És hogyha pláne szereted a tisztaságot, akkor pedig magadba úgy mész haza, hát ide el kéne jönnöm. Halleluja. Nem? Na menjünk a 5 Mózeshez. Persze vannak túlzások. Halleluja. Vannak rokonok, akik aztán már túlzásba tűzik ezt. Az is lehet démonikus egyébként. Tisztaság mániának hívják ezt. Ahol már, elmondok egy viccet, mielőtt elkezdem, egy rokonomnál aludt a fia, és mondta neki, hogy lefekvés után, miután megcsinálta neki a lepedőt szépen, Lacika, kérlek, úgy feküdj, hogy a lepedő az ne gyűrődjön össze. Erre mondta Lacika az atyánk, jó, majd lebegek, úgy alszom. De ez is egy mánia. Jó, menjünk akkor. Jó kezdetek van? Jó, halleluja. Jó helyen vagy? Készülj, megyünk előre. 5 Mózes első fejezet, 19-es verszaktól. Azután elindultunk a Horebtől, és bejártuk a nagy és rettenetes pusztát, amelyet láttatok az Amorreusok hegyének menve, amiképpen parancsolta az Úr, ami Istenünk nekünk, és eljutottunk Kádes Barneához. Ez a Kádes Barnea azt jelenti, hogy a menekülők szent pusztája. Ez a szent hely volt, az elkülönés helye. Mire kellett őket elkülönítenie Istennek? Nem csak önmagában a szentségre, szentséghez, hanem a látásra. A látásra, hogy valamit megragadjanak, megfogjanak, valamit magukévá tegyenek. Majd később fogok beszélni arról, hogy a menny és a föld összeegyesítésénél, pár hét múlva, hogy Isten, ahol megjelenik, az mindig szentség jön létre. Tehát maga az atmoszférája Istennek szentség. Nincs olyan, hogy szentség gyümölcse. Azért, mert maga Isten a szentség. Maga Isten a szentség. És aki Istenben van, az a szentségben van. Maga az a hely, ahol Isten megjelenik, az szent lesz. Mert a szentség szelleme, az egy szellem is, az átadja, transferálja a szentséget. Tehát, ha egy helyen Isten lakozást vesz, és szentség lesz, ott a székek is megszentelődnek. Annyira igaz ez, hogy mikor Mózes Istennel találkozott, és egy kb. Egy négyzetméteres földarabon állt, remegett, leesett az álla, vagy a szakálla, és Isten megjelent, akkor azt mondta, hogy szent az a föld, az a hely, ahol állsz. Mert Isten, ahol megjelenik, az szent lesz. És a jó hír, hogy nem maga Isten jelent meg neki, mert akkor elolvadt volna, hanem Jézus Krisztus jelent meg neki a csipkebogorban, és ő nem engedte, hogy meghaljon, de tudatosította, hogy Krisztus, a fölkent, az is szent. Ilyet is Isten. Dicsőség az Úrnak. Ezzel most nem mondok újat, neked gondolom, hogy ahol megjelent Isten jelenléte az Ószövetségben, ott mind Krisztus, mindig Krisztus jelent meg. Amen. mert Krisztus Izrael Istene. 20-as verszak. És mondanám nektek, eljutottatok az Emorreusok hegyéig, amelyet az Úr, a mi Istenünk ad nekünk. Ími előtte adta az Úr, a te Istened ezt a földet, menj fel, bírjad azt, amiképpen megmondotta az Úr a te atyáidnak, Istene neked, ne félj, meg ne rettenj. Ti pedig mindnyáján hozzám járultatok, és mondátok, küldjük embereket előre, hogy kémeljék meg nekünk azt a földet, és hozzák nekünk a hírt az út felől, amelyen felmegyünk, és a városok felől, amelyekbe bevonuljunk. Amen. Idáig. Tehát Isten azt akarta, hogy kapjon a 12 vén egy benyomást, egy megtapasztalást arról, hogy hova mennek. Hova mennek? Ugyanis Ábraham áldását örökölte Mózes. És Ábraham áldását vitte tovább Mózes, és az volt a cél, hogy bemenjenek egy földre. És ez a föld, ez behatárolhatatlan amúgy, ez a Kánaán földje. Csak hogy a Kánaán földjén erősségek voltak, és a Kánaán földjén találtak különböző zeusokat, most nem sorolom föl, mert nem tudom fejből, Jebezeus, Parizeus, Kitteus, meg stb. És ezek az erők, ezek jelképezik nekünk, hogy az ígéret földjénél találkozás lesz egy harci találkozás, egy csata lesz. És már Izrael is profitai módon megkapta azt, hogy azt, amit ő megkapott az Ábraham áldásából Istentől, azt harc árán fogja átvenni. És ma jelenleg az Eklézsia nem akarja ezt a szót hallani, harc. Mert azt mondja, eleget harcolok a világ életemben, nem akarok harcolni, adja Isten meg azonnal, de most ezeket a dolgokat. Csak sajnos ez nem így működik. 6000 év óta nem így működik. Már maga Ádám teremtése is arról szólt, hogy betette Isten Ádámot, ugye megteremtette a 6. napon, 7. napon megnyugodott Isten, és a szentség jelenlétében találkozott Istennel a szabbátba, és utána Isten adott neki ígéreteket, és elmondta neki, hogy mit csináljon, uralkodjon, uralkodjon a levegőjén, a vízen és a földön. De ez volt a cél, ez volt a rendeltetés. És ma arról lesz szó, remélem, hogy hogyan kell visszafoglalni a rendeltetésünket. Ugyanis rekompenzációs időszakban vagyunk benne. Tehát azt jelenti, hogy maga az eklézsia az valahonnan elhajlott, és Isten visszahozza ezt az eklézsiát, kompenzálja az egészet. Helyreállítása. Két szélsőség megint. Az egyik szélsőség az, amikor az emberek erkölcsös gyülekezetet akarnak létrehozni, mondván az, hogy szentség nélkül senki nem látja meg az Urat. Itt az a difi, hogy nem lehet létrehozni erkölcsös gyülekezetet, különböző igyekezetekkel, még a legszentebb igyekezettel sem, csak Isten tud létrehozni szent gyülekezetet, erkölcsös népet. De magában az erkölcs, az nem valami tanulandó dolog, hanem az Isten jelenlétéből jön ki, részesedés Istenből. Minden gyümölcs szellem. És ezért minden egyes gyümölcs az életedben. Önuralom, szívesség, szelítség, szeretet, békesség, jóság, hűség, bármelyik gyümölcs, isteni gyümölcs. Nem te hoztad létre, hanem Isten igéje és a Szent Szellem harmóniája hozta létre. Ezért a kereszténység maga, az, hogy élünk keresztényként, az nem valós, nem emberi valóságos cselekedetek, hanem hitből jövő cselekedetek, nem emberi, úgymond erőretörés, vagy bármilyen emberi indulatból jön létre, hanem szellemből. Mert maga az Ádám úgy van teremtve, hogy szellem központú, és a szelleméből kellett dolgoznia. Nem a lelkéből, nem az volt a feladata, legyűri a lelkét, hanem hogy uralkodjon a szellemből. Uralkodjon a föld fölött, és uralkodjon saját életével. Amen? Hol tartok? Az első szélsőség az, hogy erkölcsös gyülekezetet hozunk létre. A másik szélsőség az az, hogy nem veszünk figyelembe, hogy önmagában az, hogyha szellemévé akarunk válni, látni kell azt, hogy hol állunk és hogyan degenerálódott a szellemi test, Isten eklézsiája. Ugyanis, hogyha mi oda építünk, ahol még nem áll az eklézsia, például az étkezés viszonylatában, szeretnénk húst enni, erős táplálékot, nagy kijelentéseket, nagy álmokat, nagy mennyei megnyilvánulásokat. Csak a probléma az, hogy Isten mielőtt valahova eljön, fölkészíti a népet. És nem tudsz az eklézsia fölé kerülni szellemben. Nem tudsz olyan módon repülni szellemben, hogy kimagasodjon a te szellemi karriered, és befuss valami nagyobbat, mint az eklézsia. Mert alá vagyunk rendelve az eklézsiának egy szintig. És maga a test együtt épül kapcsolkötelek által. És hogyha te nem tudsz táplálkozni tej szintjén, akkor nem fogod megkapni a méz szintjét, vagy pedig a hús szintjét. Mert három táplálkozásról lesz szó a következő hetekben. A méz táplálkozásáról és a kemény eredet táplálkozásáról. A kemény eredet viszont meg kell harcolni. Hogy bejöjjön az, a kemény eredet. Hogy miért tovább tétesi arra, hogy kemény eredet kapjál. A mézzel kapcsolatban pedig, a méz azt jelenti a szellemvilágban, hogy te neked olyan információid, tudásod, bölcsesség, bölcsességed van Istentől, amely kijelentés alapú természet fölötti. Ez azt jelenti, hogy gyümölcsök vannak az életedben. Tehát a bölcsességet, a tudást tudod alkalmazni. Nem arról szól a dolog, hogy te elmondod, hogy mit kéne csinálni, de magad életében nem látjuk ezt az egész döntésmechanizmust. Ez az, amikor valaki rendszeresen mézből táplálkozik, de majd kicsit bővebben máskor, mert most nem ez a cél. Tehát volt ez a két ige. Az egyik ige az volt a Péter levélben, hogy Isten létrehoz egy nemzetet, egy népet. Létrehoz. És vannak dolgok, amik már a tiéd. Tehát azért nem kell imádkozni, hogy te király legyél. Fú, halleluja. Igen, igen. Halleluja. Ez is egy nagy botrány. Hogy valaki azt tanítja, hogy te király vagy. Jaj, nehogy elszálljunk. Nem kéne. Elszállunk mi anélkül is. Hogy nem tanultál a királyságról. Hogy neked mi a pozíciód. Hát akkor mi szálltunk el? Hát azért szálltunk el, mert nem tudod, hogy mi a pozíciód. Mert ha rájössz arra, hogy szellemvilágban van királyi pozíciód, uralmi pozíciód, akkor nem fogsz elszállni. Mert rájössz arra, hogy nem vagy uralkodó. Rájössz arra, hogy a test, a vágyak uralkodnak az életedben. A királyság uralkodása nem arról szól, hogy te uralkodsz embereken, hanem arról szól, hogy te tudsz uralkodni a döntéseiden, a körülményeiden, a családodban, helyes rend van, és ez a rend általános és látható. Látható. Tehát királyi papság vagyunk. És a királyi papság azt jelenti uralkodói papság. Mondjuk együtt, uralkodói papság. Mert Isten úgy csinálta, biztosította a dolgokat az eklézsia számára, hogy félre ne értse, hozzátette a papság szót. Miért? Azért, mert tudjuk jól, mi héber gondolkozásúak, hogy a papság nem azt jelenti, hogy amit jelentett az Ó, és az Új Szövetségben ugye újjá van téve, a lényeg az, hogy emberek, akik Istennel vannak közösségben, és ezt a közösséget át tudják adni a nép számára. Ezt jelenti a papság. És tudjuk jól, mi zsidó gondolkozásúak, hogy Isten megszabta, hogyan kell Istenhez közeledni. És tudjuk jól, mi zsidó gondolkozásúak, hogy mi a bűn, és mi nem a bűn. Amen. Halleluja. Na segíts akkor, Uram. Nem sajnáltam ezt az egészet elmondani előre, mert szükség, hogy körülbelül kiábrázolódjon az elménkben, szívünkben, hogy merre megyünk. Egy kis ismétlés az előző héten, muszáj elmondanom. Húsvétot ünnepeltünk előző héten, így van? Pészák volt. A Pészáknak van három része, ez azért lesz fontos, mert majd meglátod. Van a pászka ünnepe, az az egyik nagyon fontos rész, aztán van ez a megváltás jelenti. Aztán van a kovásztalan kenyerek ünnepe, ez a második nap igazából, ez a megszentelődést jelenti, és a harmadik pedig a zsengekévé bemutatása, ez a feltámadást jelenti. A húsvét, a Pészák három részből áll. Tehát azok, akik találkoznak a föltámadott Krisztussal, három területen fognak elindulni fejlődésben. Az első, hogy elkezdik a megváltást átélni. A megváltás jogait, a megváltás dicsőséges erejét. Mindig ide kell visszatérni, hogyha meg szeretnél újulni. Pészákot kell akkor ülnöd. Visszamész az Úrhoz, és elkezdesz elmélkedni, mi az, hogy megváltás. A második dolog, a megszentelődés. Isten mindig egy megszentelt eklézsiában gondolkodott. Megszentelt népben, megszentelt héberekben. És a harmadik pedig, amiről most lesz szó, ez pedig a zsengekébe bemutatása, ez a feltámadás hatalma. Tehát Isten azt akarta, hogy föltámadás be legyen építve már a törvényben, az ünnepekben. És itt elérkeztünk az ünnepekhez. Minden keresztény embernek az ünnepe a zsidó ünnepek. Tehát ez egy. Ugyanis Jézus Krisztus az ünnepek keretei között dolgozott. Ez nem azt jelenti, hogy holnaptól kezdve elkezdjük az ünnepeket ünnepelni. Már beteljesedett ünnepek vannak, és van még olyan ünnep, ami még nem teljesedett be. Viszont neked tudnod kell azt, hogy pünkösd is egy beteljesedett ünnep volt. Mit jelent ez? Hogy Isten az ünnepeken keresztül mit mutat, hogyan tudsz bemenni a királyságba? Maga az ünnep, amikor olvasod az ünnepekről, azt fogja neked mutatni, ha elmékedsz rajta, megmutatja Krisztusban, hogy beteljesedett, és Krisztusban ez a beteljesedés, ha merre visz előre, milyen táblatokat tud nyitni. Mondok egy táblatot. Ekkor, a zsengekévé bemutatásakor, ugye az árpa volt az első aratni való növény, ezt összetörték, és aztán szétválasztották a pejvától, belöntöttek olajat, és Istennek kis bort is, és bemutatták Istennek ezt az egész zsengekévét. Mit jelentett ez a zsengekéve bemutatása? Azért tették ezt, mert amikor bemennek a földre majd, akkor legyen aratás. Ezt tudod, mit jelent? Hogy a királyságban mindig van először zsenge. Zsenge. És a zsenge először megjelenik. Az Új Szövetségben 7 helyen jelenik meg a zsenge szó. Ebből kettőt most elmondok neked. Az egyik a Szent Szellem, a másik pedig a az újjáteremtett eklézsia. Újjászületett eklézsia. Te is zsenge vagy, és a Szent Szellem is zsenge. És te igazából be vagy mutatva, lóbálva az Úrnak. És tudod kell, hogy azért lóbálták meg ezt, hogy hit által kifejezzék Istennek a hálát, és a hitben való dolgokat, hogy látják előre az aratást. Tudták jól, ha be fognak menni az ígéret földjére, ott aratás lesz. Mert megülték a pászkát, a pászkának a harmadik részét. Tudták jól, hogy hit által, ha bemutatom Istennek a hitemet, Isten fog cselekedni. Amen. És a királyság is erről szól. Hit által először lát dolgokat, még nem valósult meg. Egyre jobban közeledik Isten királysága. De te már azt szerint kezdesz el belül élni. Már az motivál téged a királyság. Még nem látod megvalósulni. Még csak bemutatod, lóbálod a dolgokat. Mert van kettő bizonyság az életedben. Isten igéje újjá teremtett bennünket, mint valaminek a zsengi, azaz isteni zsengi, illetve a Szent Szellem is garantálja az egész dolgot, mert ő is zsengije Istennek és az eklézsiának. Amen. Amen. Halleluja. Tehát ez az egész dolog, ez azért volt, hogy létrejöjjenek új teremtmények, és ez a zsenge, ez te vagy, új teremtmény. Fontos, hogy megérts a pászkát, például megkérdezik tőled, hogy volt, látom, hogy gyülekezetben húsvét. Igen, volt húsvét. És miről volt szó? Hát, nagyon szépen beszélt a Lajos. Annyira jó volt. Aztán úrvacsoráztuk is a szokásos dolgot gyülekezetben. Sőt, még, hogyha még rátesz a gyülekezet, még meg merik csinálni, még szeretett vendégség is volt. Ó, halleluja! Nagyon szép volt ez a húsvét. Tudod, mi a húsvét jelentősége? Hogy részesednek az emberek abból a föltámadásból, amiben részesedett a Krisztus. Nem megyek előre. Tehát létrejött egy kegyelem, egy öröm, egy megelégedés, és garancia volt, ez egy pecsét volt Istentől, hogy amit Isten megígért, az meg lesz. A húsvét üzenet erről szól. Garancia a megváltás és a föltámadás, hogy amit Isten elkezdett, az be fogja végezni. Tehát így indulunk neki a föld elfoglalásának. Hogy ami azért foglaljuk el, mert Isten már birtokba adta. Azért foglaljuk el, mert Isten már megszerezte nekünk. Nekünk csak harc által ki kell nyilvánítani a dolgokat. Azt tudtátok, mikor Káleb kikérte az Anák fiait, hogy elfoglalja azt a földet? Akkor neki nem kellett harcolni az Anák fiaival? Bement a földre, és megrettentek tőle Anák fiai. Tudod, hogy miért? Azért, mert hit által ment be. Mert tudta ezt az ünnepet. Hogy meg van írva, hogy ő el fogja foglalni, és aratás lesz azon a helyen, ahol ő él. Tudta jól az összes ígéretet Ábrám, Mózessel való szövetségkötésben is. Mózes, amikor ki lett hívva, tudod, mit mutott neki Isten? Menj be az Ábrám áldásába, és menj be a tejjel és mézzel folyó földre. Megkérdezted te magadtól, hogy miért pont tejjel és mézzel folyó földnek hívja Isten ezt a földet? Hogy miért? Teljünk ki a földből, meg nézzünk ki a földből. Hát ez nonsens, ez anomália. Mit jelent ez? Az, hogy van egy természet fölötti áldásunk, ami a földön lesz majd. És ott már nem úgy lesz, mint Egyiptom földjén, hogy nyomorult munkával kell majd áldást kapniuk valamilyen rendszerből, hanem maga Isten megáldja a földet, és Isten ellátja őket teljes és mézzel, azaz természet fölötti ellátással. Nem megyek túl előre, mert sok-sok téma van, és muszáj egy keretben gondolkoznom és dolgoznom, mert nagyon sok a téma, nagyon sok a halleluja. Amen. 2 Timoteus 2.19. Szeretném, ha megértenétek ezeket a dolgokat, hogy Isten elhívott téged egy földre, neked van egy földed a családodnak, van egy szellemi helyed, ahol be kell épülnöd és építeni a testet, van egy helyed, ahol Isten áldást akar adni neked, és neked harccal kell ezt elvenni. Van egy jó hírem, Jézus már megharcolta ezt a harcot, neked nem kell harcizni annyira testi erőből, hanem csak érvényesíteni kell a jogaidat, de ezt meg kell ismerni, hogy ki vagy. És ugye kedden beszéltünk erről, hogy az egyház hatalma alatt van az összes fejedelem az egyház hatalma alatt van. És szeretném, hogyha mi gyülekezetünk ezt kipropagálni, és valóságban ez történne, hogy mindenki tudná, hogy a mi egyházunk része Krisztus egyházának, és milyen jogaik vannak. Nem arról beszélek, hogy milyen jogaik nincsenek, hanem arról beszélek, mit van. Ez teljesen más hozzáállás. Nagyon sokszor hallott olyan prédikációt, hogy mit nincs. Én arról beszélek most, hogy mit van heteken keresztül. 2 Timóteus 2.19. Mindazáltal megáll az Isten erős fundamentuma. Fú, ez komoly, igen. Erős fundamentuma. Tehát Istennek van egy alapja, és az erős. Na mi ez? Érdekel? Megáll az Isten erős fundamentuma, amelynek pecséte ez. Ismeri az Úr az övéit. És álljon el a hamisságtól mindenki, aki Krisztus nevét vallja. Amen. Tehát, azt mondja Isten, hogy az ő fundamentuma az, hogy ismeri az Úr az egyházat. És azt mondja, aki ismeri az Úrnak a nevét, az szedje össze magát. És ma erről lesz szó, hogy ahhoz, hogy először egyáltalán jogod legyen ahhoz, hogy bizonyos jogokat érvényesíts, Isten fiát úrrá kell tenni az életedben. Ha pedig már úrrá tetted az életedben, akkor pedig a szolgai viszonyodat Istennel, illetve a hozzávaló viszonyulásodat rendezned kell. És meg kell újítanod ezt a szolgai formádat. Hogy te Istennek a teremtménye vagy, és egyben az ő szolgálója is. Dicsőség Istennek. A másik dolog, amiről van lesz szó, mert ez össze van kötve, hogy álljon el a hamisságból mindenki, aki Krisztus nevét vallja. Ugyanis ma arról lesz szó, hogy Krisztus neve egy csekkoló kártya, egy jegy arra, hogy te belép a királyság dicsőségébe. A királyság mozogjon általad, ez név által. Jogot ad Isten arra, hogy neked mérhetetlen felhatalmazásod legyen azzal kapcsolatban, amire szükséged van. De ehhez az kell, hogy megismerd Jézus nevét. És ha valaki nincs harmóniában Jézus nevével, és az uralmi viszonnyal is gond van, akkor az lesz, mint a Máté 7-ben, hogy sokan mondják majd, hogy Uram, Uram, nem a te nevedben tettünk csodákat. Még egyszer. Uram, Uram, nem a te nevedben tettünk csodákat. Mi történik itt? Itt az történik, hogy az Uram uramozásban nincs meg a helyes viszony Istennel. Azaz az eklézsiában kifordulás van, és Jézus Krisztus nem tud uralkodni a személyes életekben. A döntésekben, hogy úgy is mondhatnám, Isten királysága és annak akarata nem valósul meg az egyén életében. Mi a második ebben a gonosz generációban, amiben élünk, másik gond lesz, hogy Jézus nevét szájukra veszik, és használni akarják Jézus nevét, csak egy gond van, hogy nem ismerik Krisztust. Vagy Krisztus nem ismeri őket. Sőt, turvább, ugye nyomatékkal mondja Jézus, soha nem ismertelek benneteket. Tehát nekünk most az a feladatunk, hogy a név és az uralom egyesüljön, és amikor használjuk Jézus nevét, akkor azzal a joggal használjuk, vagy azzal a privilégiummal, hogy mi uralom alatt vagyunk, tekintély alatt. Emlékeztek a századosnak a példázatára? Sokan mondják azt, hogy százados azért tudott olyan nagy hitre jutni, mert hogy ő tudta jól, hogy mit jelent az, hogy uralkodni. Így van. Ez a lényeg ez volt, hogy átlátta a szituációt, hogy Isten fia uralom alatt van. És Isten fia olyan pozícióban van, hogy az Istent, az Elohimot úrnak tudja szólítani. És ebben a viszonyból föl tudja szabadítani az áldást. Meg rájött arra, ha ő úrrá teszi Jézus Krisztus az életébe, akkor elég lesz annyit csinálni a fiúnak, hogy ki szól. Mert az Elohim, a teremtő Isten meg fog mozdulni. Lázárnál, amikor föltámasztotta Lázárt, mit mondott Mária neki? Azt mondta, tudom Jézus, hogy te bármit kérhetsz az atyától, és meghallgat téged. Miért? Mert látták azt, hogy Istenhez, mikor imádkozik a fiú, és ő valamit mond, hogy az úgy lesz, az úgy volt. Miért? Mert garancia volt az uralmi viszonya a fiúnak az atyával. Mondok egy szellemi szabályt. A te autoritásod, uralmad a saját életed fölött, az kiárad a szolgálatban, vagy kiárad a szellemi életed nézve. És ha neked nincs uralmad itt a szellemi életedben, nincs viszonyod Istennel, uralmi viszonyod, akkor nem fogsz tudni autoritást vagy uralmat gyakorolni a szellemvilágban sem. Ez egy nagyon egyszerű dolog. És ugyanígy van a szellemi gyümölcsökkel. Nem fogsz tudni autoritást gyakorolni, mert a szellem gyümölcse nincs ott. Tehát ehhez az kell, hogy te rendezd a viszonyodat Istennel, rendeld alá az életedet, és akkor majd Isten megengedheti, hogy te neked legyen uralmad mások fölött. Maga az, hogy te kiűzöl egy démont, ez még nem azt jelenti, hogy neked van neved. Miről beszélek? Arról beszélek, hogy a szellemvilágban vannak nevek. Vannak nevek. A feltámadás erről szól. Hogy Jézusnak új neve lett. Vagy a neve egy nagyobb tekintélyel bír. És olyan ma erről lesz szó, hogy olyan hatalmat kapott ez a név, hogy az utolsó idők végén elnézést, amikor lezárul a kor történelme, a civilizáció történelme, mindenki rá lesz kényszerítve a név alá. Az egész világ meg fog hajolni. És mindenki el fog ismerni. És fönt a trónnál, az atyának a trónjánál majd a legeslegvégen, ezért is királyság után, ott minden nemzet, minden nyelv, mindenki le fog borulni, és mindenki ki fogja szólni a száján keresztül, hogy Jézus Krisztus Úr. Az Atya Isten dicsősége. Erről szól az egész dolog. Hogy az egész végén mindenki meg fog hajolni. diplomája van, és akár mekkora tehetsége vagy sikere az életben. Ez van írva a Bibliában, és ez be fog teljesedni. Ugyanis 6000 év óta már beteljesedett a Biblia. Rendszeresen beteljesedik. Tehát, hol tartottunk? Hogy azt mondja az ige, folytatom az igét a 20-as verszakban, nagy házban pedig nem csak arany, ezüst edények vannak, hanem fából, cseréből valók is, és azok közül némelyek tisztességre, némelyek gyalázatra valók. Aki tehát magát ezektől tisztát tartja, tisztességre, megszentelt, hasznos a gazdának, és minden jó cselekedetre alkalmas lesz. Mondom ezt a négy dolgot. Ha megérted az Úr viszonyt, Istenvel uralmi viszonyodat, akkor, és megérted azt, hogy mit jelent Jézus nevét használni, ma szeretnélek téged közelebb vinni, akkor tisztességre való edély leszel. A tisztességre való edély azt jelenti, méltó leszel Isten dicsőségének a hordozására. És jelent anyagi áldást is a tisztesség. Meg leszel áldva. A következő, megszentelt leszel. Mert az Úr volta, megszentelt téged. A harmadik, hasznos leszel a gazdának, tehát be fog állítani szolgálatba. És a negyedik, minden jó cselekedetre alkalmas leszel, mert maga az, hogy jó cselekedet, ezt is Isten készíti előre, hogy felismerjük, hogy mi szerint járjunk. Amen. Megyünk tovább. Nézzük a pozíciónkat. Nézzük meg a Róma 8-at, 8-24-25-öt. Róma 8-24-25, ez a Róma 7 végén van, vagy a 8 elején, de nézzük. Róma 7, 24-25. Ó, én nyomorult ember, kicsoda szabadít meg engem a halálnak testéből. Hálát adok Istennek, ami Úrunk Jézus Krisztus által, azért jól lett én az elmémmel, az Isten törvényének, de testemmel a bűn törvényének szolgálok. Ez az elmémmel, ez itt nem az elme, hanem a szellemi felfogó képesség. Tehát, azt mondja itt, hogy kicsoda tud felszabadítani bennünket a bűnnek az uralma alól. 25-ös verszak. Hálát adok Istennek, ami Urunk Jézus Krisztus által, ami Urunk Jézus Krisztus által. És szeretném, hogyha most, amikor velem együtt bibliázol ma, megláttad azokat a dolgokat, hogy ahol Jézus Krisztus neve van, ott van egy Úr név, két betű, U és R. Tehát ilyen csak Jézus Krisztus, hanem Úr Jézus Krisztus. Ez nagyon fontos. Úr Jézus Krisztus által, tehát azok által van, a megszabadulás, akinek a neve Úr. Azért jöhet az én elmémmel az Isten törvényének, de testemmel a bűn törvények szolgálok. Nincsen azért imád semmi károsztatásunk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak. Amen. Akik nem test szerint járnak, hanem szellem szerint. Amen. Tehát, amivel most kezdünk az, hogy te, hogyha anomáliában, nehézségben, összeegyezhetetlen vívódásban vagy, hogy hogyan tudsz megújulni, megerősödni, van egy jó hírem. Nincs immár semmi károsztatásod. Nincs károsztatásod, ha feltámadtál az Úrra. Még egyszer mondom, nincs károsztatás. És most mondok egy nagyon döbbenetes dolgot. Isten evangéliumában, a Szent Szellem evangéliumában, a Szent Szellem jó hírében, működésében nincs károsztatás. Erre azt mondod, hát ez nem igaz. Hát én érzek károsztatásokat, stb. Igen, valóban érezhetsz, de hatalmad van arra, hogy ez megsemmisüljön. Nincs semmi kárhoztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak. Tehát, hogyha az Úr voltak bejön, akkor te megszűnsz az önkárhoztatásból. És mondok még egy dolgot itt az evangéliumban, az levelek alapján. Hogy megszűnik a tested és az újjászületett lényed között a vívódás. Mert amikor az emberek bűnbe esnek, akkor elkezdenek vívódni, hogy kinek engedelmeskedjenek. És hogyha nagyon sokat esel vissza, egy idő után ez az álmó vívódás fölemészt. Mert a vívódásnak az a célja, az elmédnek, az énednek, a lelkednek, hogy kiszakítson Isten jelenlétéből. És nekünk az a feladatunk, hogy mindig megnyugodjon a szellemünk, és a szellem elkezdjen irányítani téged. Tehát amikor úgy érzed, hogy hibáztál az Úrban, ne idegeskedjél, csak engedd meg, hogy a Szent Szellem helyreállítson téged. Mert a Szent Szellemnek a feladata az, hogy leszakítsa a szívedről, lelkedről, érzelmedről, tudatodból ezt az önkárosztatást. Az a célja Istennek, hogy te úgy jöjjél ezen az Isten tiszteleten, hogy nyugodtan házat tudsz dőlni, nem idegeskedsz, hogy a Lajos mit fog prédikálni, tudod jól, hogy bármit prédikál, te nem vagy károsztatás alatt, és hogyha még bűnt is védkeztél, a prédikáció azért lesz, hogy te kigyere a bűnből, a problémádból, az önkárosztatásodból, hogy ne idegeskedjen azon. Amen. És mondok még egy nagyon durva dolog, nehéz felemészteni, megemészteni. Ha egy ember újjászületett és megigazult, onnantól kezdve, ha elesik bűnbe, neki joga van megtérni. Ha ezt figyelmen kívül hagyod, csapdába esel. Tehát, hogy neki joga lesz megtérni. Neki joga van megtérni. És ezt a jogot lehet, hogy csak egy év múlva használja föl,
De akkor is jó lesz, egy év múlva is. És addig bűnben van. Kajak bűnben. És egy év múlva azt mondja, oké, megtér. Joga van hozzá. Miért? Mert befogadta Úrnak a megváltót, bár elszakadt, de mégis Isten hozzá kötötte ezt a szellemi jogot, hogy aki megigazult, újjászületett, annak joga van megtérni. Így épül föl a törvénykező eklézsia, hogyha valaki bűnben van, onnantól kezdve kimondja rá a verdikt ítéletet, hogy a pokorra megy. Viszont egy olyan korszakban vagyunk benne, aminek az a neve, hogy kegyelem. Ez nem azt jelenti, hogy akkor bárki vétkezhet, és bátorítjuk az embereket, persze, csinálja, majd megtérsz. Mert közben az ember degenerálódik. És megcsinálhatja egy bűnt kétszer, háromszor, a harmadszorra már annyira a lelkismerete, a lénye, úgymond szétszakad és szivacsos és mindenfajta tűnyomok és mindenfajta lövés, sörétes nyomok vannak benne, saját magát öngyilkolja, idő után annyira öngyilkolja magát, hogy nem tud majd helyreállni. Hát képzeld azt magadat, hogy amikor elestél valamiben, és hónapokon keresztül gyűrted magadat, hogy fogadd már el a megbocsájtást. Most képzeld azt, ha valaki ezt rendszeresen, éveken keresztül csinálja, hát teljesen ki tudja magát vinni Isten kegyelméből. Persze Isten akkor is megadná a kegyelmet, de már nincs ereje neki. Jobbnál mondja az ige, hogy kétszer-háromszor jön az angyal, hogy megtérjen egy ember életében. Egy nagy-nagy vulkános, vulkáni eseményben, mikor tényleg lávák jönnek ki, a bűn lávája jön ki az ember életében. Tehát ezzel nem szabad játszani. Na menjünk a következő igére. János 16. Erről beszéltem előző héten, de nem probléma, egy igét fogok idézni ebből. János 16. Miközben lapozol oda, elmondom, hogy az a fiú, aki föltámadt a halálból, ez nem ugyanaz, mint aki itt szolgált a Földön. Velem vagytok? Az a fiú, aki föltámadt a halálból, Isten fia, az nem ugyanaz. Nem az a dicsősége van, nem az a neve van, és nem az a pozíciója van. Egy hatalmasabb dicsőség, hatalmasabb pozíció, és hatalmasabb név. Meg volt már a Jézusnak a neve, csak az angyalok és az egész teremtett lény, világ ismerte. Tudták, hogy ő ez a néven rendelkezik. És tudták jól, hogy van neki hatalma. Viszont, amikor föltámadt a halálból, akkor egy olyan pozíciót kapott, ami sokkal nagyobb. Tehát az egész világ mindenség, az egész szellemvilág egy újfajta megismerést kapott a fiúról. Maga a sátán nem tudta földolgozni azt, hogy Jézus föltámadt a halálból. Nem értette az egészet. Mert Istennek el volt rejtve ez a terve. Tudjátok jól. Na, nézzük a János 16-ot. 23. Azon a napon, mi ez a nap? A feltámadás napja. Tehát azon a napon nem kérdeztek majd engem semmiről. Bizony, mondom nektek, hogy amit csak kérni fogtok az atyától, az én nevemben megadja nektek. Most összekötöm ennek a magyarázatát. Amikor benne vagy abban a napban, a feltámadás napban, akkor onnantól kezdve megnyílik előtted a menny. Az Ószövetségben néha-néha nyílt meg a menny. Most az Újszövetségben eljött a Szent Szellem, és elméletileg, gyakorlatilag is, az egész atmoszféránkat körülveszi a Szent Szellem. Az egész földi atmoszférát, a Földön ott van Isten jelenléte, csak nem látjuk. És van egy gond, hogy Isten királyságának vannak olyan úgymond megjelenési formái, ami nem mindig látható, és nem mindig demonstrálja Isten, hogy ő ott van a királysággal. És neked a feladatod az, hogy ezt kivitelezd. Miről beszélek? Van mit leadnom. A királyság, beszél az Újszövetség arról, a királyság eljött. De érdekes módon, amikor Jézus szolgált a királyságon belül, mindjárt mutatok ígét ehhez, nem minden helyen, földön nyilvánult meg az a királyság uralma. Tehát nem lehetett azt mondani, hogy aki belépett abba a földre, mindenki elesett, a dicsőség mindenhol ott volt, az egész ütemén Kapernaumban, vagy bármelyik városban, és annyira nagy dicsőség volt ott Istennek a fián, olyan dicsőség jelenléte jelent meg, hogy ott az emberek mindenki elfogadta Jézus megváltónak és szabadítónak. Tehát nem lehet azt mondani, hogy a királyság egy helyen megjelenik, akkor azt mindenki föl fogja ismerni, és olyan átütő erővel jön létre, hogy abból az egész föld megtér ott, az egész civilizáció, társadalom, közélet. És Jézusnál ez látható. Látható az is, hogy a királyságot használja így is, hogy azonnal eljön. Tehát ott, amikor te a királyságban kezdesz el élni, az Isten uralma az életedben egyre nagyobb lesz, akkor azt fogod látni, hogy neked kell elhozni a dolgokat. Neked kell beindítani a dolgokat, mert nem Isten fogja beindítani önmagától erőre, hatalommal, hanem szüksége van egy eklézsiának, akik befogadják a királyságot, és elviszik a királyságot magukkal. És erre kell fölnőni, hogy ezt hogy kell csinálni. János 16. És azt mondja ott, hogy akármit kértek az atyától az én nevemben, meg fogja adni. Tehát azt mondja itt, hogy te, neked kijelentésed lesz az Úr Jézusnak a nevéről. Az egész Ószövetségben nem volt kijelentés Jézus nevéről. Senki nem imádkozott Jézus nevében. Amikor imádkoztak, akkor mindig Istennek a nevében, azaz hát nem is mondták ki Isten nevét, Adonai szót használták. Tudod héberül mit jelent az, hogy Adonai? Úr. Úr. Tehát, amikor az Adonai szót hallod, akkor tudd meg, hogy az az Úrnak a neve. Az az Úr. Helyettesítették Isten nevével, mert nem akarták kiávaló módon használni Istennek a nevét. Tehát már ez közvetítette az Ószövetségben azt, hogy Isten Úr. És az emberek pedig alatta tekintélyben vannak, szolgai formában. Még egy dolog. Amikor Jézus nevét elkezdték használni, onnantól kezdve megnyílt az atyával való kapcsolat, és Isten elkezdett adni dolgokat. Fú! Erre azt mondod, hát mi is ismerjük a Jézusnak a nevét. Akkor én miért nem kaptam meg ezt, meg azt? Hogy nem működik ez, meg az? Nagyon jó a kérdés. Nagyon jó a kérdés. Mutatok valamit az Ószövetségből, hogy Isten, amikor megjelent valahova, akkor mit akart? Mit akart létrehozni? Menjünk a 2 Krónika 7-hez. 2 Krónika 7. 2 Krónika 7. Hogy a Jézusnak a neve, az Istennek a neve még jobban meglátszódjon előtted, hogy mit jelent az, amikor Jézusnak a neve, vagy Istennek a neve valóban lejön, leszáll. 2 Krónika 7. És mikor Salamon elvégezte a könyörgést, tűz szállt le az égből. Mit jelent a tűz? Isten elfogadja azt, amit valaki csinál. És megemésztette az egészen égő áldozatot, a véres áldozatot, és az Úr dicsősége betöltötte az Ekléziában, a templomban az egész házat. Még egyszer mondom. És az Úr dicsősége betöltötte a házat. Mondjuk együtt, az Úr dicsősége betöltötte a házat. Tehát itt valamit Isten el akar mondani nekünk. Valamire Isten reagál, és valóban Isten be akar menni. Be is ment, elnézést. Bement Isten oda, és megnyilvánult a dicsőség. Megnyilvánult a dicsőség, és azt mondja az ige. Annyira, hogy még a papok sem mehettek be az Úr házába, mert az Úr dicsősége betöltötte a házat. Ez azt jelenti, hogy még az ajtó alatt is jött ki Isten jelenléte, és az emberek elkezdték érezni a dicsőséget. Tehát Isten elkezd lejönni egy házba. És az izrael fiai mindjárt látták, mikor alászállt a tűz is az Úr dicsőség a házra. Dicsőség az Istennek. Ez Isten megjelenése, és ezt várom én is, hogy mindegyikőtök lássa, amikor Isten megjelenik. Hogy ne csak az legyen, hogy egy-két ember érti a királyság dolgait, hogy Isten hogyan uralkodik, hanem úgy legyen, hogy lejön az Isten, és mindenki fogja látni saját szemével, amikor Isten megjelenik. És utána mit mond az ige? Arccal leborultak a föld felé a padlóra, és imádták és tisztelték az Urat, hogy jó, és az ő kegyelme mindörökké való. Mi történt itt? Azt, hogy amikor a dicsőség megnyilvánult, két üzenetet mondott a dicsőség. Hogy Isten jó, és Isten hesed, kegyelmes. Mit jelent a jó? Isten jó. Azt jelenti, Isten terméken, Isten jósága fölülmúl minden emberi karakter, tulajdonságot. Isten jó, tehát a legjobbat akarja adni az ember életébe. A legtermékenyebb dolgot, a legnagyobb províziót akarja Isten hozni. És mit jelent a kegyelem? Hogy Isten nem arra néz, hogy mit tettek eddig, hanem arra néz, amin fog lenni a jövőben. Erőt ad arra, hogy Istennel szövetségben maradjanak. Ezt látták meg a dicsőségből. Amikor valahol Isten jelenléte megjelenik, mindig olvas utána, hogy utána mi történt az emberekkel.
Amen.
Mert amikor például Ézsaiásnál megjelent Isten dicsőség, akkor mi történt Ézsaiással? Egy magasabb szintre jutott a szellemi táplálkozásban, a szellemi kijelentésben és az elhívásában. Miért? Mert utána azt mondta, hogy rekompenzálni kell a szolgálatát. Újra kell értékelni, ahova eljutott. És ő, mint próféta, tele van tisztátalansággal a szája. És nem alkalmas ezzel a szellemi attitűddel a szolgálatra. Tehát amikor Isten megjelenik, mindig egy magasabb szintre húzza fel az Ekléziát. Amikor Isten királysága megjelenik, mindig az uralmi viszonnyal kezdődik a helyreállás. Hogy elismerem őt, mint Úr, és amikor beszél hozzám, akkor alárendelem annak, amit akar mondani.
Halleluja. Levegőt is veszek.
4. verszak. A király pedig az egész nép áldoznak vala áldozatokat az Úr előtt. Amen. Isten második megjelenése. 7. 11. Salamon bevégezte az úrházát, a király palotáját, mindazt, amit magában elhatározott Salamon, megcsinálta az úrházában, és maga házában szerencsésen bevégezte, dicsőség Isten, hogy nem halt meg. Megjelenik pedig az Úr Salamonnak azon éjjel, és mondanék ki, meghallgattam a te könyörgésedet, és e helyet magamnak áldozat házaul kiválasztottam. Ímé, mikor az eget bezárom, ne legyen eső, és mikor parancsolok a sáskáknak, hogy a földet megevissze, vagy amikor tök halált bocsátok az én népemre. Tehát, maga a föld Isten ítélet alá kerülhet. Tehát maga a mennybe bezárulhat, ez azt jelenti, hogy a föld Isten uralma alatt van. És amikor egy nép, Isten népe elszakad Isten jelenlétéből, megtörténhet az a családok életében, hogy bezárulnak a dolgok, és nem működik a szellemi életük. De, ma pozitív az üzenet, de. És sáskákat, démonokat küldhet az Isten azokra arra népre, ami fel nem ocsultak, és újra nem kezdik el Istent imádni, helyes módon. És megalázza magát az én népem, amely nevemről neveztetik. Hoppá! Melyik népnél? Aki a nevéről neveztetik. Ez az új szövetségben teljesedett be. Egy nép, aki névről neveztetik. Tehát nem csak nép, hanem egy névről neveztetik. Aztán megalázza magát, keresi az arcomat, és feladja a bűnös életmódjával. Az arckeresése az mindig az Ószövetségben azt jelentette, hogy Isten jelenlétét és Isten tervét, uralmát elfogadja valaki. Emlékeztek Káinra? Azt mondja, elbocsájtottam most az Úr arcától, és bújdosó leszek. Tudta jó Káin, azzal, hogy nem engedelmeskedett Istennek, ő tudta jó, kimegy Isten arcából, Isten jelenlétéből. És azt mondja, hogy felhagy a bűnös életmódjával, meghallgatom őket a mennyből, megbocsátom bűneiket, és megszabadítom földjüket. Hoppá! Tehát azt mondja, hogy ahhoz, hogy áldásod legyen, nem csak, hogy meg kell bocsájtani Isten a bűneidnek, hanem meg kell szabadítani mit? A földet. És mi a föld? A te örökséged. Maga a földdel ki kell békülnie Istennek. A te földeden. A te családodban, a te házadban. Ami történik ott. Ugyanis a föld beszegyeződése hat a családodra. És a föld beszegyeződése hat a gyülekezetre. Nem akarok súlyos példákat mondani. Most már az én szemem nyitva lesz, fülem figyelmesek lesznek e helyen a könyörgésre. Most választottam és megszenteltem a házat, hoppá. Amikor Isten valamit kiválaszt, akkor oda teszi a szentségét. Erről nem akarok sokat beszélni, mert majd beszélünk külön a szentségről. Mózesnek milyen látása volt a szentségről, hogy hogyan kell bemenni az ígéret földjére, az a szentség földjére. De most ez a lényeg, hogy Isten, ahogy jelen van, mindig elválaszt dolgokat. Tehát ha az a föld, ami a tiéd, az el van választva számodra. Az egy megszentelt hely. Ezért van az, hogy az Úrnak az áldása, az nem szerez bántást. Miért? Mert az áldás az mindig szentségből táplálkozik. Szellemi törvények szerint jön létre az áldás. És most figyelj! Füleim figyelmesek lesznek e helyen a könyörgésre. Tehát Isten azt mondja, hogy ha imádkoznak, akkor ő figyelni fog rá. Most választottam és megszenteltem a házat, hogy az én nevem abban legyen mindörökké, és ott lesznek az én szemeim és az én szívem mindenkor. Na nézzük, hogy mi van ott Istennél. Halleluja. Ott van Isten szíve. Ott van Isten füle, és mi van még ott? Isten szeme. És még? Jézusnak a neve. Amen. Tehát, ahol megjelenik Isten fiának a neve, ott megjelenik Isten füle, Isten szeme, és még mi? Istennek a szentsége. Amen. Tudjátok, mit jelent ez? Ha bármit kértek az Úr nevében, ezt jelenti. Fogja hallani, fogja látni, fogja küldeni a megszentelődést, hogy meg tudjon áldani téged. Miért fontos ez a megszentelődés? Azért, mert Isten nem tud közel menni hozzá, ha nincs szentség. Ezért fontos a megszentelés. Azért fontos, hogy mi szentek legyünk, hogy Isten elfogadjon bennünket, hanem azért, hogy Istennel találkozunk, és megmaradjon az a szövetségi kapcsolat, és közösségben legyünk vele. Ez az új szövetség. Én nem azért akarok szent lenni, hogy elmondjam, hogy szent vagyok, hanem azért akarok szent lenni, hogy ő tudjon adni, részesedni tudja ő magából. Ugyanis, mielőtt még Isten valamit tenne, előtte mindig felkészíti a népét alacsonyabb szellemi megújulásba, hogy el tudja fogadni majd a magasabb szintű megújulást. Mert amikor Isten jön valahova, akkor közölni akar önmagát. Viszont ő maga nem fog bűnnel együtt közösséget vállalni. És ő nem fog a bűnnel együtt közösséget élni. A közösség azt jelenti azonosulás. Mondjad, azonosulás. Azt jelenti, hogy azonosul valaki valakivel. Ez a közösség. És amikor a fiú közösséget hoz veled, ő azonosul azzal, aki ő. És oda akarja adni azt az egész kapcsolatban, ami ő. Dicsőség Istennek. Tehát, itt most lefestettem azt, hogy látható, hogy amikor Isten valahol megjelenik, akkor ott akarja hagyni a nevét. Nincs olyan, hogy Isten valahol van, és nincs ott a neve. Na erre a jó kérdés. Nagyon jó kérdés lesz, amit most kérdezel. Lajos, hát hogy lehet az, hogy az jelenlegi eklézsia használja Jézus nevét, és még sincsenek csodák? Nagyon jó kérdés. Már vártam? Tudod, hogy miért? mert megy az Uram uralkodás, és megy a Jézus nevében dolog, csak sem az Úr és szolgaviszony nem jön létre, a második pedig az emberek életében a név nem dicsül meg, mert nem hisznek, és nem tudják, hogy mik a privilégiumai, jogaik, elhívásuk, mik a Istentől kirendelt, úgymond Istentől elrendelt törvényes jog, amit használhatnak. Ugyanis ők akarják használni Jézus nevét, csak Jézus nevet tudod, hogy mivel vitt be téged? A királyságot. És nem tudod függetlenítani magadat a királyságtól, közben használod Jézus nevét. Ilyen nincs. Jézus neve belépő kártya a királyságba. Mi a lényege Jézus nevének? Hogy felszabaduljanak a szellemi javak. Hogy te kapcsolódj ebből a szellemi javakból. Itt, amit mondtam a János 16-ban, a napon úgy fogtok imádkozni. Tehát a föltámadott eklézsia úgy fog imádkozni, hogy Jézus nevét használja. És meg fogja hallgatni az Atya az imájukat. Miért fogja meghallgatni az Atya az imájukat? Azért, mert joguk lesz Istenhez közeledni. Oda teszi a fülét és a szemét. Menjünk tovább. Izgalmas, egyetlen érdekel benneteket ez a dolog? Hát nem arra vagyok elhívva, hogy csodában éljünk. Van egy csoda rész benned, a szellemet, az egy csoda rész. Azt tudod, hogy ahogyan Isten teremtette Ádámot és Évát, úgy vagy te is megteremtve? Mert amikor beléd nyújt a Szent Szellem, létél ugyanaz, mint Ádám és Évában. Csak a testedet nem teremtette újjá, de a szellemet ugyanúgy Isten megteremtette. Vagy újra élesztette, inkább így mondom. Fantasztikus, és tudod, mikor van, mióta van öntudatod? Mióta van benne Szent Szellem? Azelőtt nem volt öntudatod. És kerested az én tudatodat, és az önigazságodat, és az önazonosságodat, hogy ki vagy te. És amikor megtalált a Szent Szellem, akkor rájöttél, ki vagy te. Én is ki vagyok. 5 Mózes 8. Nem, 5 Mózes 12.5. 5 Mózes 12.5. Előre mondtam Isten népenek, Isten többször figyelmeztette őket, 5 Mózes 12. Abban 8-ban nem megyek bele, mert abban nem tudok írni, annyi üzenet van abban. 5 Mózes 12. 5. 5 Mózes 12. Hanem azt a helyet, amelyet kiválaszt az Úr, a te Istenetek, minden ti törzsetek közül, hogy az ő nevét oda helyezze, és ott lakozzék, azt gyakoroljátok, és oda menjetek. Hoppá. Azt mondja, kiválaszt Isten egy helyet, a földet, egy részt. Azt mondja, oda megy a nevem, oda megyek én lakni, na ott legyetek ti, és ott áldozatok. Ott tartsatok meg a törvényt, és ott az ünnepeket. Tudod, mit jelent ez? Hogy ahol Isten neve jelen van, ott lakozást akar venni Isten. Tudod, mi volt az abcsák hasábjai? A végig vanul, hogy Isten nevét, a fiú nevét használták, és mégis ott lakott Isten. Nem ment el tőlük Isten. Miért? Mert összhangban volt a szívük Isten nevével. Tudták a jogaikat átélni, megtartani, befogadni és használni. Fú, már mennék bele ebbe a csoda korszakba, mármint a tanításba. És itt még gyorsan felsorolom, hogy meglegyen ez az egész lelen zárva. Ott, ahol Istennek a neve megjelenik, ott hatalom van. Ott, ahol Isten neve megjelenik, ott hírnév van. Tehát híres lesz Isten neve és az eklézsia. És az a nép, aki kiválasztott. Ott, ahol Isten neve megjelenik, hogyha láthatóban a láthatatlan föltárulkozik. Ott, ahol Isten neve megjelenik, egy legális Isten tisztelet lesz. Legális lesz, amit csinálsz. És még egy dolog, hatalom jön ott, ahol Isten neve jön. Mutatok egy könnyebb igét, Apcsel 3. Ez az első csoda az apostolok cselekedetében. Péter és János pedig együtt mentek a templomba, az imádkozásnak órájára, 9-re. És hoztak ott egy embert, aki az anyjának méhétől fogva sánta volt, akit minden nap leszoktak tenni a templom kapujánál, amely ékesnek neveznek, hogy kérjen alamizsnát azoktól, akik bementek a templomba. És mikor látta, hogy Péter és János a templomba akartak bemenni, kére őtőlük alamizsnát. Péter pedig, mikor szemét rávetette, Jánossal egyben mondta, nézd mi ránk. Innen kezdődik a csoda. Minden csoda mögött Jézus neve van. Az abcsel hasábjai, de az első megalapításom. A második, a csoda, hogy létrejön egy ember életében, hogy gyakorlati, eddig elmélet volt, hogy gyakorlati. Ahhoz, hogy létrejön a csoda, az azt kell, hogy legyen neked valamilyen eszközök, hogy átvedd a csodát. Milyen eszközre gondolok? Például, hogy még gyakorlatilasabb legyek. Mózessel már nem bírt Isten, mikor elkezdte az elhívását, és azt mondta neki, ide figyelj Mózes, fogd azt a botot, mennyi, csaptosd bele a tengert, oszt, jó napot. És mit csinált Mózes? Fogta a botot, csapkodott össze-vissza, az minden, csoda, jel, stb. Veres tenger, ketté nyílik, kő, sziklából víz, meggyógyult mindenki, csak csapdosnia kellett. Tehát kellett egy olyan pont az életében, egy olyan eszköz, ami felszabadítja az ő hitét, hogy Isten tud cselekedni. Például mondok egy élményedet, bár nem ismered, de biztos, hogy volt ilyen. Dicsérted az Istent. És a dicséret alatt úgy betöltött a Szent Szellem, átjárt téged, hogy alig vártad, hogy menjél következő nap dicsérni az Urat, vagy az imakamrándon, vagy az Isten tiszteleten, hogy újra átéld ezt a megtapasztalást. Mi a lényeg? Hogy te rájöttél arra, hogy a dicséret eszköz Istenhez. És át tudod élni a dicséret alatt Isten jelenlétét. Így van? Mondok még egyet. Imádkoztál Istenhez, és megoldtad a bűneidet. És leszállt a Szent Szellem otthon, és érezted, hogy Isten megnyugtat, és meggyógyít. És utána alig vártad azt, hogy elmegy megint az imakamrába, jaj, csak legyen egy 10 percet, becsukd a szobád ajtaját, és le tud térdelni, és újból próbáltad megvallani a bűneidet, hogy újra az az életérzés rád jöjjön, vagy az a bűnbocsánat ereje. Már lehet, hogy nem jött, mert nem az kellett volna, hogy Istennek hálát adni, de újból próbáltad, hogy találkozz. Mi volt az az eszköz, amit felhasznált Isten? Az ima és a bűnbánat, azon belül. Mondok ilyen másik eszközöket. Például imádkoztál valakikkel együtt. Nagy szellemi harc volt, imádkoztál, és olyan jól érezted magad utána, fú, és alig vártál menni megint ima alkalomra, ha volt még az életedben, akartál valakikkel imádkozni, és aztán imádkoztál, és fantasztikus, és nem jött ugyanaz. Miért? Mert azt hitted, hogy most már Isten mindig azt fogja használni, azt az eszközt, hogy te másokkal imádkozol. De így folytathattam a sort. De most ugyanígy van ennek az ember életében egy ilyen pont, egy ilyen eszköz, egy ilyen virtuális erő, ami megragadja őt. Mi az? Megragadja őt Péter és János, és azt mondja, look at me, nézd rám. És a két szem találkozott, vagy négy szem. Csak hogy, ha valakiben Isten jelenléte van, az sugárzik. Mondtam nektek ma az Isten tisztelet előtt, ahol Isten jelenléte megjelenik, az olyan megszentelő erővel van, hogy megszentelődik minden. Még az emberi testrészt is meg tud szentelődni, és a szemgolyó is meg tud szentelődni. És a szemből ki tud sugározni a Istennek erőt, hitet, reménységet. Mert benned van a szellem, és ebből a szellemből nézel rá. Ebből a kis szelleméből nézed rá, János meg Peti. És azt mondja, nézd rám, velem vagytok. Azt mondja, nézd rám, tudták jól, ha ő ránéz, és hit által meglátja a szemében azt, amit akar adni, megvan a megoldás. És nézd meg, nézzük a történetet, a sztorit. Mondta, négyes verszak, nézd mi rá, és annak okáért figyelmez vala rájuk, remélvén, hogy valamit kap tőlük. Tehát, mit látsz itt? Hogy azt mondja, hogy remélvén, hogy valamit kap tőlük. Ez az érzem, hogy csörög a csoda, valami jön, elkezd bizseregni minden részünk. Hú, itt csoda lesz. Tudod, hogy miért? Mert azt jelenti ez az egész történet, hogy amikor ő azt mondta, hogy ránézett, a másik ránézett, és azt mondta, hogy valamit fogok kapni. Már elindult benne a hit, hogy itt valamit fogok kapni, át tudok venni, birtokolni fogok tudni valamit. Megnéztem ezt a szót egyébként a görögben, hogy mit jelent ez. Azt jelenti, hogy észrevesz, birtokol. Ez azt jelenti, hogy ő már ott elkezdett valamit birtokolni. Még nem tudta, hogy a gyógyulást birtokolta, ő a pénzre gondolt, de Isten ezt felhasználta, hogy valamit legalább át tud venni. Tehát, mielőtt még a csoda meg lett volna ennek az ember életében, már az eszköz megvolt, a szeme. A szemén keresztül jött be a csoda. Úgy, hogy egy emberre nézett rá, egy felkent emberre, Péterre, aki ő tudta jól, Péter, hogy ha most beindítja a folyamatot, annak vége lesz. Mármint, hogy lezajlik az egész, és csoda lesz. Tehát ez az ember birtokolt. Hogyan? Hogy a tekintetén keresztül. És Isten felhasználta ennek a nyomorult embernek a hitét. Tudta jól, hogy valamit fog kapni. És Isten mindig erre akar bennünket elvinni, hogy Isten mindig adni akar valamit. És nem azért kell imádkozni, hogy adjon, hanem hit által kell imádkozni, hogy fog adni. Nekem csak el kell fogadnom. Tudom, hogy nehéz betegségben élni. Tudom, hogy nehéz. Vagyis hát nem tudok bizonyos betegségekről, nem is akarok tudni, ne arra, hogy ne kívánt, hogy beteg legyek. De annyi bizonyos, hogy minden csoda belül kezdődik. És aztán pedig belülről kell kibeszélni magadból a csodát. Nem magadból kibeszélni, hanem megbeszélni magaddal a csodát. A szádon keresztül. És nézd meg, mi történik utána. Péter pedig mondta, ezüstöm és aranyom nincs. Amim van, azt adom neked. Idáig. Azt mondta Péter és János, nekem van valami, azt oda tudom adni. Na ez az egésznek a lényege, hogy valamilyen van, és azt át tudja adni. És Isten ezért adja a nevet, hogy neked legyen valamit, és aztán át tud adni valamit. És eddig arról tanultunk, hogy van valamink, de arról nem beszéltünk, hogy át is tudjuk ezt a valamit adni. Joguk van hozzá átadni ezt a valamit.
Van egy kis jegyzetem, amit betettem a könyvembe, felírtam azt az óriási dolgot, hogy a Pál levelében, meg az egész levelekben végig kíséri Isten a névnek a dicsőségét, a név hatalmát, mármint Jézus nevének a hatalmát, erejét, most nem találom. És azt mondja például Kolossi 1-ben, vagy a 2-ben, vagy a 3-ban, azt hiszem, a Pál, hogy mindent Jézus nevében cselekedjetek, mindent. Tehát az egész eklézsia azért volt sikeres, mert mindent Jézus nevében cselekedtek. Minden. És menjünk tovább ebbe a történetbe, nem akarok kitérni. Azt mondja, Péter pedig azt mondja, ezüstöm és aranyom nincs, amin van, azt adom neked, Istenem. Add, hogy nekünk is hitünk legyen arra, hogy van valamink, és azt tudjuk adni. Még ott se tartunk sajnos, és nem hitetlenségen, hanem egy szintig realista vagyok, egy szintig meg idealista. Az idealista szívemből prédikálok ma, de van egy realista részem is. Az pedig az, hogy az emberek nem tudják, hogy már van nekik valami. Van a feltámadásból. Azt mondja, ama napon majd már használjátok a nevet. Erre kell megtenni mindenkit, hogy ama napon, azaz a feltámadás napjától, mióta feltámadtál Jézus Krisztussal együtt, azóta már használhatod Jézus nevét. És azt mondja, itt amin van, azt adom neked, a názareti Jézus Krisztus nevében. Kelj föl és járj! Mit kellett neki tenni? Nem kérni kellett. Ez egy másfajta ima, mint a János 16-ban van. A János 16-ban arról beszéltem, hogy kérni fogunk az Atyától a Jézus nevében. Itt már nem kell kérni, ugyanis neked jogod lesz arra, ha van valamit, és át akarod adni a másiknak azt, amit van, hogy te neked már nem kell imádkozod, csak adnod lehet. Ez kétfajta imatípus. Az első, amire megtanítottak téged, hogy kérjél. Én meg mondok egy másfajta imatípust, adjál! Erre van elhívva az eklézsia, nem csak Péter, meg Jani, hanem mindegyikük arra van elhívva, hogy adjunk! Megváltoztassunk dolgokat, adjunk csodát! Ma olvastam az evangéliumokat, és Jézus megnevettetett. Mindjárt felolvastam azt az igét, amit nevettem. De annyira eltelített a hit, hogy Istenem, olyan nem született embereket, ez tanítványokra gondolok, elküldted őket a pusztában, csodákat tegyenek. Uram, mennyivel inkább nem bennünket, akik olyan vagyunk születve, és bennünk van a föltámadás ereje, amint Jézus Krisztust is föltámasztotta. Még egyszer visszamegyünk. Tehát azt mondja, hogy jobb kezénél fogva, fölemelé, mit kellett csinálni Péternek és Jánosnak? Hitből mozognia, oda kellett futnia, és föl kellett emelnie őt, és ki kellett húznia. Nem magától történt a csoda. Nem az történt, hogy Isten eljött dicsőséges testben, Jézus Krisztusban hozzá. És aztán oda ment, és azt elkezdte volna mondani, így van, János tényleg apostol, tényleg Péter, tényleg a látott engem, én velem vannak, hidd el, jó az út! Nem ezt kellett csinálni! Hanem létre kellett jönni ennek a kontaktpontnak, ennek az egységes pontnak, hogy van egy A, van egy B pont, és a kettő között van egy egyenes. Ez A pont volt a szemük, a másik a B pont volt ennek a nyomorult embernek a szeme. Összekötötte a Szent Szellem ezt a két szemet. Elindított benne egy folyamatot, még testi szinten volt az ember, de már Isten szelleme már akar cselekedni. Utána megragadta ezt az embert, ez a Peti vagy Jani, és azt mondta Jézus nevében, na hé, járjál! És utána mi történik? Felszökött, megállt, járt, eredetiben úgy írva, hogy elkezdett rohangálni. És üvöltözni. Bement ő velük a templomba, üvöltve, jár, szökte, és dicsérve az Istent. Tehát ez nem a fű alatt volt, mutyiba ez a csoda. Ez egy valódi csoda volt, és van neki bizonyítéka. Föltehetnénk a honlapra. És mi történik? Nézd meg, mi történik. Azt mondja, látta őt az egész nép, hogy jár és dicsír az Istent. Amen. Azt mondja Péter és János, amikor prédikálták utána az evangéliumot, Péter, hogy a 15-ös versszakot felolvasom, az élet fejedelmét pedig megöltétek, akit az Isten föltámasztott a halálból, aminek mi vagyunk bizonyságai. Tehát onnantól kezdve, hogy te föltámadsz a halálból Jézus Krisztussal együtt, te bizonysága leszel a föltámadásnak. Tehát nem mondod azt, hogy vársz óramat, hogy bizonysága legyek a föltámadásnak. Nem! Ha te is föltámadtál, te már egy élő bizonyság vagy. Egy élő mártír vagy, Istennek mártírja. És hogyan kell bizonyságot tenni? Jézus nevében. Hogyha az a nép megszentel téged, megöltözik az életedbe, és lakni fog benned az a nép dicsősége. Ma erről beszélek. A föld elfoglalásához elengedhetetlen az,
hogy újra visszajön Jézus neve az eklézsiába. De úgy jöjjön vissza Jézus neve, hogy ő nő is. Hányan tudjuk elmondani az elmúlt időszakokban, évtizedekben, hogy láttuk volna, hogy valaki használja ezt a nevet, és Isten is megy vele, vagy az Isten használja ezt az embert, és használja ezt a nevet, és ő benne. Vissza kell újra kerülnie, hogy ki mi ez a név hatalma. És azt mondja, és az ő nevében való hit által erősítette meg az ő neve, ezt, akit láttok és ismertek. A hit, amely ő általa van, adta neki ezt az épséget, mindnyájat is szemetek láttára. Amen. Mi történik itt? Hogy hit Péter és János ebben a névben. Hit. Mert tudta, hogy mi van a névben. Mi a hit? Látni a láthatatlan. Tehát amikor valaki hisz Jézus nevében, akkor látja a névnek a láthatatlan dimenzióját. Látja azt, mire képes a név. A Zsidó 2-ben ne lapozzatok oda, azt mondja az ige, hogy az, hogy Jézus Krisztus Úr lett mindenek fölött, látom, nem tudom, tehát egy harmadánál vagyok. Tehát az, hogy Jézus Krisztus föltámadt alából, és mindenek fölött való lett, azt mondja az ige, hogy kisebbé tetted őt rövid időre az angyaloknál, ez az, amikor Jézus földön szolgált, dicsőséggel és tisztességgel megkoronáztad őt, ez az, amikor föltámadt, és úrrá tetted kezeid munkáid. Tehát azt mondja az ige Jézus föltámadásáról, hogy ő kisebbé volt éve itt a földön, mint az angyalok. És mégis Jézus milyen csodákat tudott tenni. Most képzeld azt el, hogy te már egy magasabb szintű rendben vagy benne, mint az angyalok, miután föltámadtál a halálból. Magasabb szintű elhívás, pozíció, rend. És azt mondja itt az ige, hogy urrá tetted őt kezeid munkáin. Tehát itt Jézusról azt mondja, hogy Jézus mindenek fölött úr. Az egész föld fölött úr. És utána azt mondja az ige, mindent lábai alá vetettél, mert azzal, hogy néki mindent alávetett, semmit sem hagyott alávetetlenül, de most még nem látjuk, hogy néki minden alávetett. Tehát te ezt nem látod csején. Erre kit kell, hogy lássam? Kit? Érzem a csontjaitokban, a szellemetekben, a lelketekben, hogy szolgálok, hogy egyszerűen számodra az is lehetetlen, hogy használd ezt a nevet az imádban, nem csak könyörögni, hanem egyáltalán egy kis koszos démonnak parancsolni. De értsd meg, hogy azért szolgálok erről, mert nekem nem hozzád kell lemenni, hanem neked kell följönni ide. Most ezzel nem azt mondom, hogy én valami nagy ember vagyok, hanem az üzenet a lényeg, hogy az ige, az igét kell neked követned, és nem magad szintjét. Amen. És amikor te tanítást hallgatsz, és valamit nem értesz, hogy neked valami magas, vagy valami elérhetetlen, akkor neked nem az a feladatod, hogy utána elkezd kritizálni az igét, hanem az a feladatod, hogy te föl akarj nőni arra az igére. Amen. Amen. Mert hogyha én nem adok olyan üzenetet, ami magasabb szinten van, mint a te hited, akkor nem vagyok jó szolgálat. Mert a szolgálatnak nem az a célja, hogy az embereket butítsa, hogy felemelje. Hogy a látásukat fölfelé vigye. Amen. Én 12 kém között nem a 10 vagyok, hanem a 2. Aki a látásról fog beszélni, és arról, mi van ott, azon a földön. És el fogom neked mondani, hogy meg tudod bírni azt a földet. Amen. Tehát nekem hiába mondjátok, hogy én higítsam, nem fogom higítani. Tehát nem fogom higítani. És mondom még egyszer. Az ígéret földje az eklézsiáról szól. Van két személy, József és Káleb, aki bemegy az ígéret földjére. Ez az egyház. És az egyház feladata elhozni a jó hírt. Mielőtt még nincsenek ott. És ez kiakasztó. Hogy olyanról beszélünk, ami nincs, nem látod. Hát persze, akarjuk látni. De a hit az előbb látja, mint a szem. És ami nincs hitből, az bűn. Tehát ha neked nincsenek látásaid az életedre vonatkozóra, hogy Jézus neve mit fog létrehozni, akkor meg kell térni ma este az alkalom végén, velem együtt. És imádkoznunk kell, hogy Jézus neve újra visszajöjjön. Az a hit a névben. Hogy mit szerzett meg Isten ennek az embernek, ennek az Istennek. Ember Istennek. Amen. Tehát az zárásról összefoglalom, miről beszéltem a Apcsa 3-ban. A nézésükön keresztül rájuk áradt Isten jelenlét és a hit. Ugyanis amikor te ránézel egy emberre, ha valóban be vagy töltekezve Szent Szellemmel, hatalmad van arra, hogy megváltoztasd az életét. Ha valam Isten jelenléte benned. Pálnál ugyanez előfordult. Egy szebb pillantás alatt be tudod töltekezni Szent Szellemmel. Azt mondja, észrevette ez a nyomorult ember, hogy ezek adni akarnak valamit. És elvárta, hogy megtörténjen ez a dolog. És utána mi történt? Feltámadt valóban, megtörtént a gyógyulás ennek az ember életében. Amen. Na megnézem még, hogy miről beszélt. Igen, még a királyság van bennünk is, igen, a feladás. Máté 10:8, még ezt a 4 igét átvesszük. Ez nem lesz hosszú,
És mutatni akarok valamit, amit engem nagyon ösztönzött. Például ez az ige most, ami megnevettetett otthon. Ah, Jézus, de szeretlek. Halleluja. Van humorja Jézusnak? Halleluja. Szeretem Isten igét. Te is szereted Isten igét? Halleluja. Akkor olvasd is. Máté 18. Hatos verszak. Hanem menjetek inkább Izrael házának eltévejedett Juhahihoz. Elmenvén pedig prédikáljátok, mondván elközelítetett a mennyek királysága, mennyek országa. Tehát mi volt az üzenetük? Hogy eljön a királyság úgy, hogy ők elviszik a királyságot. Miért? Mert bennük volt a királyság. Amen. Tehát nem a juhok mentek hozzájuk. Ők mentek a juhokhoz. Tudod, mit vittek? A királyságot. Volt bennük egy üzenet. És volt az üzenetben egy mit? És volt bennük egy látás arról, hogy bennük van a királyság, bennük van Isten uralma, viszont az uralom megváltoztatja azt a helyet. Megváltoztatja Budapest, azt, hogy te itt élsz. Budapestet azt, hogy itt élsz, és benned van a királyság. Azt mondta, hogy elközelítetett. Nem azt mondta, hogy itt van, lássátok meg, hanem eljött, nagyon közel van, már kézzel fogható, közelségbe jött Isten királyságon. És figyelj, mi történik utána, mit mond Jézus nekik. Elmén pedig prédikáljatok, mondván elközelítetett a mennyek királysága. Beteget gyógyítsatok, poklosokat tisztítsatok, halottakat támaszatok, démonokat űzzetek ki, ingyen vettétek, ingyen adjátok. Na most ezen én annyira elkezdtem nevetni otthon, hogy azt mondta nekik Jézus, menj el és támasz fel őket, a halottakat. Halleluja, te szeretem az Urat. Azt mondja, menj el és támasz fel a Józsit, a Simont, a Jakabot, de nem tudom ki, Lérit meg a többieket. De ha Kapernaumban jársz, akkor menjél már be Máriához, és egyszerűen támasz fel a halálból az anyósát. Valami ilyesmire asszociáltam. Értitek? Tehát elmentek a fejlődők, és azt mondtam, hogy jó, persze, a királyság működik bennünk, elvisztük és föltámadnak a halottak. És elkezdtek menni. Mi úgy elszületett emberek vagyunk. Karizmatikusok, bennünk kell Isten szelleme, halleluja, amen, mindenben hiszünk, persze, csodák, gyógy, hogyne, futószalagot. Azt mondja, miért mondanám neked, hogy menjél el, imádkozz a betegért? Hát Lajos, lehet. Pont én? Tehát én? Rám gondoltál tényleg? Én csak azt akarom mutatni ezzel, nem kinevettetem magamat, vagy nem magamat teszem bolondá, hanem azt akarom mondani, hogy Isten nem hazudik. Jézus nem hazudik, és olyat várt el tőlük, amit képesek voltak létrehozni. Tudod, hogy miért? Elmondom nektek. A tanítványoknak nem volt a szellemvilágban produktumuk. Nem volt megszolgált produktumuk. Jézusnak volt megszolgált produktuma. És ez a megszolgált produktuma, tehát ez a tény, ez a tevékenység, amit ő létrehozott, ez kiáradt a 12 tanítványra, rátette a kezét, és ez volt az eszköz, az a pont. Nem a szeme, hanem a keze. És fölkente őket, és kiküldte őket. Mert ő benne volt a királyság. És ő, Jézus, ráárasztotta a hitet saját magából. Érzem ezen a földön, ebbe az országba a materializmus, a kőkemény ateizmusnak a nyomát. Ebben az országban nem láttuk még csodát. Olyan csodát, amire azt mondjuk, mert ez tényleg csoda. CSODA. Tudod, hogy miért van ez? Azért, mert évtizedeken keresztül nem prédikálták, és nem hittek a csodában. Kevés ember hitt a csodában. És hogyha egy egyház megszokja a csoda nélküli dolgot, hozzászokik, hogy csoda nélküli valók vagyunk. Hozzászokik az elme, hozzászokik a beszéd, és hozzászokik a szív. És amikor beszélsz a csodáról, akkor a szív azt mondja, lehetséges-e ez közöttünk? A Lajoson keresztül? Péteren keresztül? Józsefen keresztül? Minél többet vagyunk a csoda nélküli korszakban, annál jobban át akar alakítani bennünket az ő gondolkozására, képére, hasonlatosságára. Ádám, amikor elbukott, onnantól kezdve kiszabadult egy olyan dolog a földre, aminek nem kellett volna létrejönnie. És mindaddig, amíg Krisztus képére hasonlatos volt Ádám, addig hatalmat tudott gyakorolni. De az egyháznak nem csak az a feladata, hogy Krisztus képére legyen hasonló, erről nagyon sokat beszéltem, hanem az is az egyház feladata, most figyelj, hogy Krisztus erejét,
Amen.
Erejét képviselje, és hasonló erővel szolgálja, mint Jézus.
Amen.
Mert ha csak arról beszélünk, hogy elváltozik az eklézsia, és szent lesz, és erkölcsös lesz, ide figyelj, bele fogunk rokkanni.
Mert jönnek a betegségek, És senki nincs, aki azt tudná mondani, Jézus gyógyító. Mert már nem hiszünk abban, Jézus gyógyító. Órákon, napokon, heteket, éveket kell belenyomni ebben, hogy Jézus gyógyító. Mert benned van a csoda elem a szellemedben. És ez a szellemedben, ez a csoda, ez akar működni. Ez a szellemedben, ez a csoda létre akar szólni új embereket. Ez a csoda látni akarja a Földet. Ez a csodának engedik el a strádát, hogy rájön a strádára, beüljön az autójába ez a szellem, és menjen, amerre a Szent Szellem viszi. Engedik el, hogy a hajó menjen, a csoda hajója a gyülekezetekben. Ez akkor kell, akkor a legnehezebb, barátom, mikor nulláról indítunk, mikor mínusz 10 alatt vagyunk, és föl kell össze jutni a nullára, aztán tovább kell menni, valami történjen. Ez a legnehezebb, mikor keményen beszélek és érzem a démonoknak a gonoszságát, hogy ki meri ezt hirdetni, hogy Jézus neve csodatépérő. Elmenjetek, prédikáljatok, mondván elközelítetted a mennyek királysága. Beteget gyógyítsatok, poklosokat tisztítsatok, halottakat támasztatok, démonokat üzetek. És most figyelj, ingyen vettétek, ingyen adjátok. Zárásul ezt most bezárom a prédikációt. Két dolgot mond itt Jézus. Ingyen van. Ingyen van, ajándék. Eredetiben ajándék szólít. Ajándék. Mondjuk, hogy ajándék. Semmit nem kell csinálni, de ajándék. Ez kiakasztó. Hogy még oké, megcsináljuk a dolgokat. De hogy ajándék? El kell venni csak. Mindenre ez vonatkozik, az Isten királyságában. Először mindig el kell venni, hogy tud adni. Várj. Fú, ez most elment sokak mellett. Fú, de érzem. Érzem, amikor beszélek valamit, és elment a fülek mellett. Tudod, mennyi van? Érzem, mondok valamit, és hogy elmegyem. Nem szoktatok beszélgetni emberek, és én beszélgetsz vele, és mondom a lényeget neki, és érzed, hogy hé, hát nem hallom, mit mondok? Nem mondom még egyszer. Ingyen vettétek, ingyen adjátok. Most nem azt nézni, hogy ingyen, csak hanem azt, hogy ingyen vettétek. Ezért ingyen adját. Adni tudod. Miért tudja adni? Mert benne van. Előtte meg átvette. Elkezdtük a gyülekezetet, volt egy pulpitusunk, nem ilyen szép, mint ez, és annyira féltem, hogy nem mertem mögé állni. És ahogy nőtt a hitám, ide mertem állni. Ez nem dicsőség. Csak innen kezdtem. Hogy merek én a pulpitus mögé állni? Ezt a hangot hallottam. Hónapokon keresztül. Honnan veszem a bátorságot? Hogy én fölálljak, és embereknek az evangéliumot hirdessem? Ki bízott meg engem? Ki mondta, hogy ezt csinálják? Mindenkinek van egy pontja, amit át kell törni. Saját harca. Ennek a 12 tanítványnak az volt az első harc, átvenni. Elhiggye, hogy Jézus át tudja adni nekik azt az erőt, ami Jézuson van. És ez a név azért dicsőséges, mert maga a név által részesedsz Krisztusból. És mondok három dolgot. Az első dolog. Amikor a név megjelenik a szádba, Isten fia jelenik meg a szádba. A második. Amikor használod Jézus nevét, akkor neked jogod van azt használni. És a harmadik pedig, ez törvényes jog, a harmadik pedig, amikor te Jézus nevében csinálsz, bármit, az olyan, mintha Jézus csinálna. Ott, azon a helyen, bármit. És mindez mögött pedig a királyságban, a királyság létformája, a királyság úgymond háttere, hogy te belépsz a név által bármibe, lecsekkolsz, mint amikor bemész a munkahelyedre, lehúzod a Jézus nevét az automatán, belépsz a királyságba és csinálhatod azt, amit akarsz. Csak a Jézus nevét vissza kell hozni, azt a tekintét, ami van az eklésiában. Az emberek életére nézve. Mert addig, amíg úgy imádkozol, Uram, elnézést, ne arra, hogy zavarom. Tehát amíg így kezdesz, addig még sok időt kell eltölteni, hogy mire van jogod és hatalmad. Amen. Hát persze, ha állva bűnökben vagyunk benne, hát persze, hogy nem fog működni, nem lesz harmóniában nép, a szív meg Isten. És hogyha nem állítod Úrnak Jézust az életedbe, hát persze, hogy nem fog működni Jézus neve. És állva azzal fogsz foglalkozni, hogy Jézus állva Úrát tegyed az életedbe. Egy kis bűn, Jézus Úr. Egy kis bűn, Jézus Úr. Márk 1:14-15. Fú, testvérek, azt a mindenit nem tudom, hát ez hihetetlen. Annyira előbb, hogy fú, hárad, ugye. Szóval kevés az, amit át tudtam adni, de nem baj,
mert ez is sok. Vagy hogy nem az, nem én vagyok a sok, hanem nem mindegy. Miután pedig János tömlöcbe vettetett, elment Jézus Galileába, prédikálván az Isten királyságának evangéliumát. Betöltött az idő, elközelgetett Isten országa, térjetek meg és higgyetek az evangéliumba. Amen. Tehát azt mondja, hogy eljött egy időszak, és elközelítetett Isten királysága. Akkor hirdette a királyságot, amikor még semmi nem volt, puszta volt. Akkor hirdette a megtérést, amikor még senki nem akart megtérni. Akkor ment Galileába, arra a koszfészekbe, amikor még senki nem volt meggyógyulva. Tömegek voltak a démoni kötelékekben, és tömegek voltak gyógyulás folyamatát várva. 400 éve nem volt proféta. Tele volt a templom beteg emberekkel. Bárhova ment Jézus, bárhova köpött, nézett, bármit csinál, mindenhol gyógyultak az emberek. Mert mindenki beteg volt. A tradíció betegséget hoz. A hitetlenség betegséget hoz. A profitaság nélküli korszak betegséget hoz. Nem akarok beteg lenni. Nem akarok 10 év múlva veserákos lenni. Én nem akarok. Nem akarok. És azt sem akarom, hogy te az legyél. Amen.
Amen.
Nem akarom azt, hogy közöttetek szívinfarktus kapjon valaki. Nem akarom, hogy közöttetek bárki kórházba kerüljön. És azt mondjuk, Istenem, ó, bárcsak meggyógyítanád. Nem akarom átélni. Azért beszélek erről, hogy legyen hitünk arra, hogy nem leszünk ezek Jézus nevében.
Amen.
Nem akarok abban azt, hogy démonokat üzni, allergiadémonokat. Azt akarom, hogy mindenkinek az erős legyen az immunrendszere. Évekkel ezelőtt mondta az Úr nekem, évekkel ezelőtt, hogy a hitnek egy új szintjére kell emelkedni az eklésiában. Különben az ördög fog működni, és az ördög fog teret nyerni. Különben az ördög fog teret nyerni. Mert joga lesz, mert nincs itt. Betöltött az idő. És most is be van töltve az idő. Elindult onnan az időszámítás. És elérkezett Isten királysága. És az a célja a királyságának, hogy higgyünk az evangéliumban. Mit mond itt az ige? Higgyünk az evangéliumban. Mondjuk együtt, higgyünk.
Higgyünk!
Mi az evangélium? Ez! És mutatok még valamit. Ez tényleg. Itt a vége, fuss el vége. Rómába gyertek el, amint a Róma levelében. Róma 16, azt hiszem. Róma 16. Hát sajnálom, hogy sok mindenről nem tudtam beszélni, de lesz jövő hét szombat is, dicsőség Isten, jaj, de jó, halleluja. Megint tudok beszélni, és mindig többet és többet halleluja. Nem, most már nézzétek meg, most már nagyon kevésen veszem, mert mindig kizaklattok. 1 óra 30 perce beszélek. Ez 2 óra, 2,5 óra volt eddig mindig. De most már 2 gyerek kevesebb. Róma 16, igen, ott vagyok. Hol vagyok valójában? Rufus, van itt mindenki. Lát, hogy a 15-ben van. Igen, itt vagyok, azt mondja, igen. Itt van, jó? Róma 15-17-től. Van mivel dicsekedjem a Jézus Krisztusban az Istenre tartozó dolgokban, mert nem merek szólni semmiről, amit nem Krisztus cselekedett volna általam a pogányoknak engedelmességére szóval is tettel. Most figyelj! Jelekkel és csodák ereje által, az Isten szellemének ereje által úgy annyira, hogy én Jeruzsálemtől és környékétől fogva Illériáig betöltöttem a Krisztus evangéliumát. Amen. Tehát mit mond az ige itt? Betöltöttem, teljesítettem az evangéliumot. Tudod, mikor kerül az evangélium teljességre? Ha megjelennek a csodák az eklésiában. Ha megjelennek a csodák, és addig, amíg valaki azt mondja magára, hogy teljes evangéliumi üzletemberek, vagy teljes evangélium, nem tudom micsoda, és nincs csoda, addig nem teljes evangélium. Addig csak evangéliumi. Mert az igazi teljes evangélium az ez. Betöltöttem egy területen végig, végtelenül végig a Szent Szellem erejével, jelek és csodákkal azt a tartományt. Volt egy föld területe, ahol hatalmat kapott, és hatalmat érvényesített az életére nézve, és mások életére nézve. És ez volt ma az üzenet, hogy Istennek az a terve, hogy itt ezen a földön, ahol élsz, te csodákat éljél át. És a csodákról akkor lesz, akkor fogsz átélni csodákat, ha hallasz a csodákról való evangéliumban. Mert a hit az hallásból jön. És lehet, hogy például azt mondod, Lajos, mutasd már nekem egy csodát. Csak ahogy ma is énekeltük, a csoda az én szívemben van.
Amen.
Csak vigyázzatok ezzel, hogy mutasd meg, mert volt egy történet, történet történetre. Volt egy történet, ahol azt mondta valaki Elizeusnak, itt nem lehetnek csodák. Kétségkívül lehetetlen. És Elizeus olyat szólt neki, hogy megerengett a szíve, és azt mondta, nem sokára ki fognak nyílni az ablakok, de nem a te lakásod van az égen. És te nem fogod meglátni a csodát.
És elment Jézus, ment mindenfelé, ahol szolgált, és ahol elhitték a csodát, ott Isten valóban cselekedett. Ahol meg nem hitték el azt, amiről prédikál, ott nem történt csoda. Mert elközelített Isten országa, viszont ahhoz, hogy valóban közel legyen, ahhoz szív kell. Mert bennünk van a csoda, bennünk van Isten királysága. És azt kell, azért kell imádkozni, most azért fogunk imádkozni, hogy Isten királysága benned tudjon működni.